per pillanat
Jó,
és 7 darab
akkor köszöntök
előadót.
szépen szeretettel mindenkit. Kokas Károly vagyok, és ez a mai délutáni beszélgetés, akárha kedvünk tartja, akár 2 óráig is eltarthat, majd meglátjuk, hogy mennyire leszünk vonzóak és szimpatikusak. Azt a hagyományt folytatja, amit jó pár évvel ezelőtt kezdtünk el a Networkshopokon, a mi az most a könyvtárosok, mégpedig azt, hogy csinálunk egy olyan panelt, amelyiken feladjuk a lehetőségét néhány hagyományos előadásnak, és így időt nyerünk, mint egy 2 óra időt, és ezzel az idővel létrehozunk egy olyan körülményt, amikor mondjuk nevezzük úgy, hogy tudunk valamilyen témáról kiemelten beszélgetni.
Fú, kapcsolt ki a tévét, Hitzi.
Ez a kiemelt rész, ez a 2 órás rész, ez mindig egy tematikus beszélgetés. A témáról szólnék pár rövid mondatot, mielőtt átadnám a szót a felvezető előadóknak, mert ugye az a hagyományunk, hogy van egy felvezető előadás, és utána pedig felkért hozzászólók vannak, rövid hozzászólásokba. Remélem, ők mindjárt itt vannak, majd szólítom őket. És utána pedig lehetőség van arra, hogy valódi beszélgetés alakuljon ki, és ne csak ilyen felkért, tehát a közönség is belebeszéljen. Ezt Szilárdék, akik a műszaki segítséget nekünk biztosítják, úgy fogják megadni majd, hogy amikor Moldován Istvánnak, aki a felvezető előadást majd mindjárt megkezdi, annak átadják, az ő befejezi a mondani valóját, akkor mindenki olyan pozícióba kerül, hogy szót kérhet és szót kaphat, és ameddig tart az időnk, addig beszélhet. Arra mindenkit megkérek a Istvánt is, hogy az ő 20 percét próbálja megtartani, és a felkért előadókat, hogy a 8-12 percüket, ahogy megegyeztünk, 20-10 percüket próbálják tartani, és így mód lesz arra, hogy a közönség is el tudja mondani a véleményét. A témáról még nem szóltam semmit, bár nyilván a műsorban benne van, de mégis meghatároznám röviden, és pár szót mondanék róla. Abban a korban vagyunk, amikor a digitális gyűjtemények, akár legyenek azok közgyűjteményekhez köthetők, akár pedig legyenek kereskedelmi jellegűek, óriási méretűekké váltak már Magyarországon is, és a felhasználók duskálnak bennük, bár Bánki Zsolt kollégánk nagyon helyesen utalt arra az előadásába, hogy ezeknek az ismertsége és a pozíciója az a néhány nagy sztárt kivéve nem túl jó azért a felhasználói piacon sem. De a lényeg az, hogy az egyes felhasználók ezeket a gyűjteményeket, amikhez kedvük támad, elérhetik és használhatják. Egyenként megtalálják benne azokat a dokumentumokat, amiket le akarnak tölteni. De ma már az utolsó 15 évnek körülbelül a fejleménye az, hogy létrejött egy olyan kultúra is, amelynek a legeklatánsabb képviselője a digitális bölcsészek, akik kutatási célokra akarják használni ezeket az archívumokat. És az ő számukra az a móka, hogy mondjuk a Mac-ből egyenként letöltenek dokumentumokat, és azokkal csoportosan elemeznek és foglalkoznak, ez nem kivitelezhető műszaki értelemben sem, jogi értelemben se, és tudjuk a gyakorlatból, hogy rengeteg problémával járt ez már a múltba is, hogy a kutatók csoportosan nagybani játékosként akartak hozzáférni ezekhez az adatbázisokhoz. Ez részben érintheti a letölthető fájlok sokaságát is, részben érinti az egész adatbázist, de nagyon érdekes az a fejlemény is, hogy a metaadatokat is érintheti összességében. Tudjuk, hogy sok kezdeményezés volt arra, hogy ezekhez hozzáférés kapjanak, emberek próbálták kijárni ezt barátságon keresztül, intézményeken keresztül, ráhatáson keresztül, de valljuk be, hogy ennek a szakmai, szervezeti, műszaki interfészei még nem igazán alakultak ki. Tudjuk, hogy, hát, hogy van egy csomó adatbázis, aminek van OAI PMH installációja, szerver alapon, és azok arathatók elvileg, de hát akkor sem nagyon elegáns, illegálisan valamit learatni és műszakilag felhasználni, mert még az embert kitiltják, hogyha észreveszik, hogy tömeges felhasználás van. Gyakran előfordult ez különböző adatbázisoknál, magam is voltam ennek tanúja. Tehát helyzet van, a helyzet az, hogy rengeteg mindenünk van, és megjelent a tömeges felhasználó kutató is, aki hozzá szeretne ezekhez férni. Most Moldován István barátom azt fogja áttekinteni, hogy milyen helyzet van, mik ennek a komponensei, és utána az egyes területekről, kutatói helyekről, jogi aspektusból és mindenféle más aspektusból reméljük okos kiegészítő hozzászólásokat fogunk majd hallgatni. Úgyhogy én átadom a szót Istvánnak.
Köszönöm szépen. Akkor megkaptam. Na, akkor elkezdeném a 20 percemet, és nézem az órát, az órom előtt van. Na, egy kicsit zavarban vagyok azért itt a technika meg a kivitelezés miatt. Én írtam egy rövid szöveget ehhez a keynote-hoz, vagy bevezetőhöz, nem előadásként készülve, de aztán végül a kollégák lebeszéltek, hogy én ezt mutogassam, úgyhogy végül csak készültem egy PowerPoint-tal, de abban igazából egyfajta reprezentatív címekkel, egyfajta háttérként, és ezt a PowerPoint-ot azt gondoltam, hogy feltöltöttem gyorsan a Google Drive-ra, és meg is osztottam, és a csevegőbe beteszem azt a címet, ahonnan ez elérhető, látható, és most én is innen fogok puskázni, úgyhogy igazából megosztom a böngészőmet, és akkor kérnék visszajelzést, hogy ez sikerült-e. Úgy látom, hogy igen, talán. És akkor így a legegyszerűbb gondoltam, hogy én is innen fogom megnyitni, még itt gyorsan elvitottam, és néhány nyelvtani hibát. Látszik ez a megosztott Chrome és a böngészőm? Hát kérdezzem meg gyorsan, mert akkor innen kezdeném el futtatni ezt a kis vázlatot. Haló? Nem hallok, Karcsi, hangosít vissza.
Látszik, igen.
Jó.
Elnézést, látszik, igen, csinál, csak rendben van.
Jó, köszönöm. Oké, rendben van. Na, tehát igyekszem spórolni az idővel, nem olvasom fel a címet, tulajdonképpen Karcsi elmondta. Hát lényegében elmondanám erről a négy témáról, gondoltam, hogy erről kellene beszélni, ezt úgy tulajdonképpen egymásra építve a dolgot. Helyzetkép, digitális tartalmak, ez csak éppen egyfajta alapozásként, aztán milyen felhasználás igények vannak, lehetnek. Tulajdonképpen a kiinduló motiváció az egyedi dokumentumainkkal kapcsolatban lévő igények, felhasználási igények voltak, amire itt aztán hozok majd példákat, és aztán azt el kell mondanom, és ezért is vagyok egy picit zavarban, és itt a bőség zavarában is, mert közben a témára egyre jobban jöttek a rétegek, ahogyan Karcsival, Tószegi Zsuzsával beszéltünk, egyeztettünk, hogy még ezt kéne hozzátenni, hogy még azt. Karcsi ugye egy egyetemi könyvtár részéről a tömeges kutatói igényt emelte ki, Zsuzsa a közadatok szabályozására hívta fel a figyelmet, és ennek alapján próbálom én egymásra építeni, hogy tulajdonképpen mit látunk, mik az élményeink, mit tudunk a felhasználhatóságról, miért lenne fontos az újrafelhasználást jobban szabályozni, vagy a meglévő szabályozásoknak jobban tudatában lenni, és akkor tulajdonképpen ott is vagyunk, hogy ez milyen kérdést és problémákat vet fel. Na, így viszont nem látom az órát, de majd Karcsi biztos mutatja. Hát én itt néhány szlájdon csak emlékeztetőről hoztam föl szolgáltatásokat. Első lépésben a házunk táján lévő szolgáltatásokat. Olyanokat is, amelyekre már talán kevesen emlékeznek. Ugye sajnos ezek a magak idejében népszerű idézett szolgáltatások, azok bizony, ahogyan Zsolt mondta, háttérbe kerültek, jócskán a radarszint alá kerültek, ez a képidő szolgáltatásunk még éppen, hogy működik, de sajnos a Magyar Digitális Képkönyvtár országos kép adatbázisa is már félgőzzel megy idestova 5 éve. A Nyugatnak a tematikus honlapját azért hoztam fel, ez egy picit más műfaj, de a témához talán ez is hasznos alapozás, míg az előző kettő meg a többi az adatbázis jellegű egyfajta digitális könyvtár, addig ez a Nyugat egy tematikus honlapnak készült, egy kattintás itt megér, hogyha már itt vagyok, tematikus honlapnak készült a Nyugat 100. évfordulóján, de a tematikus honlapot gyakorlatilag kiegészítették nagyon gazdag digitalizált fotógyűjteménnyel, és ez azért is érdekes, mert gyakorlatilag itt is részletes, amit itt mutogatom, gazdag digitalizált fotóállomány van, amiről nem készült talán még a mai napig részletes metadatolás, nem egy adatbázisba került, hanem egy ilyen tematikus honlapon találhatóak meg, és itt százával. És ez csak egy példa talán a sok közül. A korvilákat, amelyek nemrég újultak meg, és a fotótért, ami egy új több ezres két nagy fotóadatbázist hozná fel példaképpen. Hol vannak még digitális tartalmaink? Megint a hallgatók, biztos vagyok benne, a többsége ismeri. Repozitóriumokban, nem csak digitális könyvtárakban, megint csak senki ne vegye ezeket, hogyha nem soroltam föl, csak példaképpen hoztam a szegedi, a debreceni, mint felsőoktatás egyetemi repozitóriumait, és az MTA, mint tudományos könyvtár repozitóriumait, amit, hogyha pontosan akarnék fogalmazni, nem is repozitóriumnak, hanem egy repozitórium rendszernek kell tekinteni, hiszen már számos ilyen intézményben, könyvtárban, nem egy, hanem tematikusan csoportosított számos repozitórium található. Ezekben részint kötelezően feltöltendő, modern, kurens, már digitálisan született anyagok, ugye, ahogy itt mutatom az MTA-ét, PhD szakdolgozatok, amelyek zártak, vagy pedig az adott könyvtár által digitalizált régi nem jogvédett tartalma. És akkor még egy dián, egy másik vidékről néhány gyors példa. A közkönyvtárainkban is szép számmal találhatóak digitális könyvtárak, ezrével szövegek, képek, egyéb digitális és digitalizált dokumentumok. Ugye Győr, Szolnok és Nagykanizsa régi ismert digitális könyvtárait hoztam fel példaképpen. És hát itt a sor végén, Árvákorig pedig talán a legnagyobb, és majdhogy nem mondanám, a működő legnagyobb hazai agregátumunk, digitális gyűjteményünk, ami nem is csak a könyvtárak, hanem a levéltárak és a múzeumok részéről gyűjti ezrével a digitális tartalmainkat. Itt gyorsan egy megjegyzést, amit a kollégáim tettek a vázlatra, hogy a példáim nagy része az mind könyvtári példa lesz, de azért a témában, itt nem véletlenül néha dupláztam a szövegeket, a közgyűjtemények vannak emlegetve, hiszen azért ez a helyzet, és az a kérdéskör, amit itt próbálunk pedzegetni, amit Karcsi felvezetett, az messze nem csak a könyvtárakat érinti, hiszen a levéltárak és a múzeumok oldaláról is rengeteg digitalizált tartalom van. Ők is tartalom szolgáltatóként léptek már fel, és léptek már ki ugye az online térbe, és ez a feladat, ez őket is ugyanúgy érinti, ez a jelenség. Hát ez csak megint egy gyors emlékeztető, ha már itt a plenáris előadásokban egy 30 éves konferencia adott egy kis visszatekintést a régmúltra. Hát érdekességképpen, hogy már nagyon régen elkezdte ugye a mi közgyűjteményi szakmánk a magyar digitális tartalmaknak egyfajta kataszterét, nyilvántartását, ezt egy 2004-es Minervának nevezett EU-s projekt kimondottan javasolta és támogatta. Ugye a röviden Neumann-házként ismert digitális könyvtár egy webkatú adatbázist is kezdett el építeni. Csak érdekességképpen mutatom a honlapját, amiké még emlékszik rá, biztosan régen látta, és hogy miért jön be ilyen lassan. Megint csak szó volt ugye itt Bánki Zsolt eladásában. Hát így nézett ki a webkart, továbbá nem megyek, hiszen természetesen semmi nem működik mögötte, hiszen a felület egy részét még ugye, hogy egy amerikai webarchívum őrzi, maga a webkart sajnos már nyom nélkül eltűnt a digitális térből. Egy másik technológiával próbálta ugye a magyar kulturális digitális örökséget felmérni, összegyűjteni és nyilvántartani az NDA, a Nemzeti Digitális Adattár, Ide már nem kattintok, itt is a webarchívumon találjuk meg csak a felületnek a maradékát. Tehát sajnos ugye most a Zsolt eladásában a KDS stratégia tervezett és abban lévő agregációs intézmények vállalták fel, hogy egyfajta áttekintést adnak, hogy tulajdonképpen hol, mi, merre is van, amit mi digitális tartalomként szolgáltatunk. No, de igazából nem is ez lenne természetesen ennek a workshopnak a témája, hiszen ez volt a tavalyi nagyjából a workshopunknak a témája. Ezt a rövid alapozást inkább egyfajta repülőrajtként gondoltam felvezetni, ahogyan összekapcsolnánk a tavalyi témát a mostanival, hiszen most éppen, hogy tovább lépnénk egyel. Milyen felhasználási igények is jelentkeztek tulajdonképpen ezekkel a tartalomszolgáltatásainkkal szemben? Hozzáteszem még a...
A hajsok kriterjének az összes kijelölésével...
Egyetértek, Viktor, milyen kijelölésről van szó? Én nem jelöltem még ki semmit. Halló, ja?
Folytasd nyugodtan, jó?
Jó, sejtettem. Tehát tulajdonképpen ott tartottam, hogy az egy dolog, hogy szolgáltatunk rengeteg mindent, ugye ezeket ismerjük. Az a másik dolog, hogy milyen céllal, pontosabban kinek, és milyen felhasználhatósággal, ugye. Mi általában azon az oldalon vagyunk, ahol a kínálatot tesszük fel az internetre online szolgáltatásra, többé-kevésbé nyilvános szolgáltatásra. Azért alapvetően a szolgáltatási, azaz, hogy a tartalmaink fogyasztásának a mintaképe, az az egyéni fogyasztó, az, aki ezeket megnézi, elolvassa, adott esetben letölti a saját gépére, és úgy használja. Mi erre készültünk fel, ez legalább 14-15 éve készült a Magyar Elektronikus Könyvtárban, minden egyes dokumentum mellé egy ilyen kétnyelvű, hát szerzőjogi szöveg, de igazából inkább egyfajta felhasználási terms of usage kisokost tettünk oda mellé, ami alapvetően arról szól, most nem olvastatom el, hogy saját célra ezek természetesen felhasználhatóak, minden egyéb felhasználás esetén a jogtulajdonoshoz kell fordulni. Na most itt a hosszabb szövegemben idéztem ezeket a leveleket, összeszedtem jó néhányat, ami a DKA, a digitális képarchívum szolgáltatásunkhoz érkezett és érkezik, és csak néhány példát hoztam itt fel, hogy ugye ott, ahol több mint 100 000 képet szolgáltatunk már ebben az adatbázisban, gyakorlatilag többé-kevésbé rendszeresen jönnek e-mailen felhasználói igények egy-egy képhez vagy képekhez, és itt amint látszik, hol kiadványhoz, hol egy tankönyvcsaládhoz, magazinhoz, de volna kiállítást szeretnének belőle, tehát nem csak online felhasználás, hanem vissza a való világba nyomtatva szeretnék valamilyen módon ezeket használni és alkalmazni. Itt a néhány példában is már látszik, hogy a megkeresések egy része jellemző módon az oktatás felől jön, iskolán belül vagy iskolák közötti felhasználásra szeretnék ezeket a képi dokumentumokat. Aztán még egy érdekes példa a házunk tájáról, nem csak a képarchívumban, ahol képeket adatolunk, ugye ennek az a nagy előnye, hogy a több mint 100 000 kép nagyon részletesen van metadatolva a kollégáink által, bőséges tárcszavakkal és leíró adatokkal ellátva, de képeket találnak a felhasználók a digitális könyveinkben is, amelyek sok esetben ugye nem akár egy tagban vannak, akár szétszedve egy HTML rendszerben. Mivel ezeket a Google jól látja, jól leindexeli, ezért sok esetben érkeznek felhasználási igények egy-egy képhez. Itt két példát mutattam, amelyeknek nagyon gazdag képanyaga van. Mind a kettő egy jogvédett kiadás, a Babics kiadó ugyanazóta megszűnt, de ez egy több kötetes mű Magyarország, puskázom gyorsan, nem néztem meg, egy ötkötetes nagy kiadvány, nagyon gazdag képanyaggal, és rendszeresen jön a kérés, hogy ezt szeretnék erre arra használni. Aztán milyen felhasználási igényekkel találkozunk még? Az előbb említett egyedi vagy csoportos felhasználás mellett most már arra térek, amire Karcsi is utalt, hogy több esetben jelentek meg, úgy mondjam, a házunk táján kutatóintézetek, kutatások igényei. Itt a 15 évvel ezelőtti Nyelvtudományi Intézet első magyar nemzeti szövegtárához már kértek a Magyar Arkonos Könyvtárból tudományos szövegeket, így ugyanakkor a szépirodalmi szövegeket mintának nyelvészeti elemzéshez a Digitális Irodalmi Akadémiából vették. Volt egy jó együttműködésünk az Irodalomtudományi Intézettel is, ahol Mikes Kelemen összes művét számunkra és részükre digitalizáltuk és korrektúráztattuk külső támogatással, azért, hogy ne csak könyvtár, ne csak a, hogy mondjam, nyelv szövegként szolgáltassuk ezeket, hanem az Irodalomtudományi Intézet ezt irodalmi felhasználásban, TEI XML-ben mélyebb elemzésekre fel tudja használni a Mikes szövegeket. Bocsánat. Nem lapozom végig. Jó, két példát talán még említenék, amelyek azért érdekesek, mert ezek újak, szinte még mi is most találkoztunk velük. Az ELTE két új nemzeti laboratórium által indított projektje, szolgáltatása, amelyeket itt a konferencián fogunk bővebben, részletesebben megismerni, egy verskorpusz és egy regénykorpusz, mind a kettőben tőlünk, vagy a Magyar Arkonos Könyvtárból is átvett, karakteresen megtalálható szövegeket dolgoztak át. Itt éppen nyelvészeti, politikai és egyéb elemzés céljára. Tehát a szövegeinkkel szemben, miközben mi indulásképpen csak egyedi igényekre gondoltunk, normál fogyasztó igényekre, mint ahogy egy olvasó bemegy olvasási igényen egy könyvtárban. Kiderült, hogy egy eredetikus szövegek tömegével, digitális tartalommal sok minden mást is lehet csinálni. Még két példát hoznék gyorsan.
Három percben is kellene.
Szűzanyám, jó, akkor ezt átlépjük. Akkor a három perc.
Igen.
20-ról volt szó, 32 van. Jó, jó.
15-kor kezdted.
Igen. Jó. Akkor gyorsan azt nézném, hogy azt mondanám, hogy ugye mivel találjuk szembe magunkat, amikor ezek az igények jelentkeznek. Ugye a jogvédett tartalmak esetén egyszerűbbnek tűnik a megoldás, hiszen valahol van kelleni egy szerzőjogi jog tulajdonosának, aki ez a szolgáltató adott esetben irányítani tudja a felhasználót, mi nem adhatunk ehhez hozzáférést. Ami igazából a kérdést és a problémát okozhatja, az a nem jogvédett tartalmak felhasználása. Ugye ennek az egyik útja, amikor ezekből üzleti szolgáltatásokat építenek a könyvtárak, kisebb felbontásban nyilvánosan felhasználhatóvá tesszük közkincsé a digitalizált anyagot, nagy felbontásban viszont térítésmentessé. Felhasználhatóságnak egy érdekes lehetősége, és erre is találunk példánkat, a Creative Commons licenszek használata, ami ugye eredetileg szerzőjogi egyoldalú nyilatkozatként indult el a jogszabályok világában, de több helyen, külföldi példákat is találtam, gyakorlatilag a régi digitalizált, nem jogvédett anyagok újrahasznosítását szabályozza. Itt se folytatom tovább. Amit én még itt hoztam, az, hogy amikor digitális tartalomról beszélek, és erre Kant is utalt, akkor nem csak az állományaink digitalizált másolatára gondolhatunk, vagy digitálisan összegyűjtött tartalmakra, hanem az ebből készített metadatainkra. Régen elindult egy folyamat, vagy egy kezdeményezés, ami a könyvtárakat a bibliográfiai adatai miatt hozzáférhetősége felé terelte volna, és ezt támogatta. ezen az oldalon találunk is egy hírt, amikor a Német Nemzeti Könyvtár tette hozzáférhetővé a nemzeti bibliográfiát. Ez sajnos 2013-as a honlap alapján úgy néz ki, hogy ez sajnos abban maradt. És itt egy pár példát hoztam még ebben az irányban az Európának felől, hiszen akik Európának partnerek, és oda juttatnak el metadatokat, ott egy data exchange megállapodás keretében vállalni is kell, hogy az Európán a számára eljuttatott metadatok, nem is a teljes egészét küldjük el, de amit eljuttatunk, azok bizony public domain joggal kerülnek az Európánába, tehát akár tovább felhasználhatóak lesznek. Az Európán nem úgy olyan régen, 2020 decemberében újított fel egy public domain nyilatkozatot, ahol már arra ösztökéli a közgyűjteményeket, hogy amelyek analóg eredeti formában public domainné váltak, és gondolom nem jogvédetté, azokat bizony digitalizált formában is public domainként kell szolgáltatni. Csak érdekességképpen egy gyors kattintás, ezt a 2020 decemberében meglévő nyilatkozatot 14 nyelven is meg lehet találni az Európán a honlapján. Sajnos a magyar nincs közötte igazából, tehát nem nagyon jutott el hozzánk, úgy tűnik ennek az üzenete. Jaj, bocsánat. Akkor ha még egy pár percet kaphatok itt a Karcsitól, hát még egy-két ilyen...
Már, úgyhogy légy szíves, mondjuk jó? Egy percen belül légy szíves befejezni, mert nagyon jó. Elszállunk az idővel. Köszönöm.
Jó, tehát igazából az újrafelhasználhatósággal kapcsolatban még egy néhány Európai Uniós irányelvre, és aztán hazai jogszabályra szerettem volna felhívni a figyelmet. Itt igazából ezeket ezért tettem ide linkkel együtt. Az egyik az most készül, és erről az egyik hozzászólónk STH részéről bővebb tájékoztatást is kapunk a szerzői jogi törvény módosításával, mint a kereskedelmi forgalomban már nem lévő művek, mint kimondottan a tudományos kutatási céllal végzett szövegbányászatot segíti és támogatja majd egy új jogszabály. És egy másik fontos irányelv, aminek már megvan elég régóta a magyar törvényi szabályozása, ez a közadatok újrahasznosításáról szól, ami megint mintha nem teljesen jutott volna el a közgyűjtemények napi gyakorlatába, pedig itt egy 2016-os törvénymódosítás kimondottan után és közadatot is beemelt a közadatok közé, ami értelmezésem alapján érthető, kiterjeszthető akár a nyilvántartásokban szereplő és katalógus és bibliográfiai adatainkra, mind az állományunkban lévő elektronikus másolatokra, digitalizált anyagokra. Jó, itt két, és ez az utolsó dia, utolsó mondatom, itt még két példát hoztam föl, megint régebbi nemzetközi projekt és egy nemzetközi konferenciám, ahol már pontosan azzal foglalkoznak, hogy a közgyűjteményi digitális tartalmat hogy lehet újrahasználhatóvá tenni, széleskörűvé, hogyan lehet jobban beépíteni az internet közegébe, és utalva itt Zsolt előadására azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés ahhoz, hogy úgynevezett radarszint fölé kerüljünk, tehát láthatóvá váljanak a mi eredményünk, hogy ezek nem csak egy adatbázisba egyedi lehívás alapján legyenek hozzáférhetőek, hanem nagyon sok helyen megjelenjenek, és természetesen mutatva, láttatva, hogy hol van a forrás, visszavezetve a felhasználókat adott esetben egy-egy közgyűjtemény, digitális gyűjteményhez. Jó.
Akkor köszönöm szépen, István. Azt szeretném kérni, hogy mivel azt mondtad, hogy Google Drive-on van ez a PowerPointod, ahol 40-50 link is van benne, ha kérhetném, akkor ezt a Google Drive-on lévő PowerPointodnak a megosztási linkjét tedd be a chatbe, hogy azokat, akiket érdekel, azok lemásolhassák maguknak, hogy később otthon meg tudják nézni. Jó?
Hát az a probléma, hogy elvileg én az elején ezt már betettem, nem látszik? Nem tudom visszanyerni a teljes képernyőt valahogy.
Szerintem nem látszik.
Nem látszik?
Egyelőre nem. Ez azért, mert a részvevőkkel kell majd megosztanod, majd figyelj oda, hogy kikkel osztod meg. Jó, megyünk
akkor. A chat, jó.
Igen, megyünk akkor tovább. Körülbelül olyan 5-6 embert megszólítottunk, és megkértünk arra, hogy hát, hogy felkészült hozzászólóként tegyék meg a hozzászólásukat. Elsőnek én Hol Andrást szólítanám, remélem itt van. András, itt vagy? Hol Andrásnak szeretnék kérni akkor hozzászólási lehetőséget? Vagy pedig akkor most, úgy tudom, hogy most átállítják a kollégák, Szilárdék, az összes részvevőt.
Így van, akkor most minden részvevőnek adok
lesz, így van.
Jogosultságot, tehát innentől kezdve nyílt fórumá tudunk válni.
Így van, és ez így lesz jó, mert akkor vannak a jól megfizetett, előre felkért hozzászólók, és vannak az ingyen hozzászólók.
Annyi dolgot tennék még hozzá, hogy aki böngészőből lépett be, ott ugye a panelist megoldás az nem tud sajnos működni, úgyhogy ott a mikrofont fogom mindjárt feloldani. Jó, van nála néhány kollégánál, aki így van, és azt kérem, hogy ők némítsák magukat vissza, mert ha én némítom utána vissza, akkor sajnos az úgy is marad. Tehát most a Tóth Béla, Fülöp Endre, Palkó Gábor, Hamburger György, Nagy Miklós és András Idné tímját fogom kinémítani. És kérem, hogy a mikrofonjaikat ők maguk némítsák vissza, és az így most már van jogosultságuk arra, hogy használják. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Ott tartottunk, hogy Hol András, kérem szépen akkor, hogy a témához mondja el a gondolatait. Azért kértem először Hol Andrást, illetve így beszéltük meg, akik ezt a panelt szerveztük Tószegi Zsuzsával és Moldován Pistával egyetértésbe, mert ő volt az első, akit legalábbis én tudok, aki kis hazánkban Magyarországon a TMT-be nem olyan nagyon régen, de ezt a témát tulajdonképpen megpendítette, és erről egy cikket írt, és azóta nyilván tovább is fejlesztette a gondolatait. András, tiéd a szó.
Köszönöm szépen. Én néhány gondolat morzsával folytatom Istvánnak a bevezetőjét. Lehet, hogy ő is elmondta volna ezeket, ha nem fut ki az időből. Egyrészt azt gondolom, hogy most elértünk egy olyan állapotba, elértünk egy kritikus tömeget. Tehát azoknak a digitális tartalmaknak, amik rendelkezésre állnak, különböző helyeken, a ADP-be, Hungarikánába, a különböző repozitóriumokba, nagyon sok különböző helyen, ezek külön-külön, de aztán egyben mindenképpen elértek egy kritikus tömeget. Tehát ezekkel az anyagokkal lehet mit csinálni. A feladat időszerű, ez egy hatalmas adatvagyon, hatalmas értéket képvisel, és hát persze egy nagyon fontos kérdés, ami a konferencia plenáris előadásaiban felvetettek, az adat szuverenitás kérdése. Nagyon fontos, hogy ezek az adatok Magyarországon közfelhasználhatóvá váljanak. Amiket szolgáltatásokat én is említettem, azok között nagyon sokféle van. Vannak magánszolgáltatások, vannak közintézmények szolgáltatásai, vannak szabadon elérhetőek, vannak előfizetés kötelesek. Ez nem is baj, jó van így. Az a lényeg, hogy valamiféle hazai közfelhasználhatósága megteremtődjön ezeknek az adatoknak. A tudományos közlemények, publikációk terén az Open Access alapelvekben egy nagyon fontos, kiemelt alapelv az adatbányászhatóság. Tehát, hogy ezt a közfelhasználhatóságot most csak a témán kedvéért leszűkítsem, az a fontos, hogy valahogy ezeket az adatokat közösen lehessen, tehát bárkinek Magyarországon lehessen adatbányászni. Az se baj persze a világon, de legalábbis itt nálunk mindenképpen. Ezt a szöveg és adatbányászatot én nagyon tág értelemben értem. Erről még régebben írtam egy cikket a Magyar Tudományban, és akkor adtam példákat rá, Tehát én a komplex keresésektől, az ajánlórendszerekig, a plágium kereséstől, hát nagyon sok másig mindent beleértek ebbe a szöveg és adatbányászat témába. Ezek a dokumentumok, amikről mi beszélünk, ezek egy hatalmas hálózatot képeznek. Befoglaló dokumentum, részdokumentum, sorozat, folyóirat, társszerzőségi hálózat, hivatkozási hálózat, olvasási hálózatok, és hát itt szerepe van maguknak a teljes szövegű dokumentumoknak, szerepe van a metadatoknak, és szerepe van tulajdonképpen a használati adatoknak is, tehát ki mit olvasott, töltött le. Ezeknek az adatoknak a segítségével lehet olyanokat csinálni, amelyeket hát különböző tudományos, kulturális rendszerek már régen úttörőként kifejlesztettek, de aztán lelépett minket az üzleti élet, és ma már a különböző webáruházak sokkal jobban megvalósítják ezeket a funkciókat. Tehát ha valaki keres és talál egy könyvet, mondjuk, de hát lehet mosógép is, akkor a rendszer pillanatokon belül felajánlja neki, hogy ha már ezt kiválasztotta vagy megvette, akkor nem akarná még azt meg amazt is megvenni, aminek hát nagyon sok lehetősége van. Az egyik például az ilyen felhasználási adatokból generált dolog, hogy aki ezt letöltötte, mások, akik ezt letöltötték, vagy ezeket letöltötték, azok még a további dolgokat is letöltötték, vagy megvásárolták. Természetesen, ha itt nálunk nem mosógépekről van szó, hanem szövegekről, így a szövegeknek a belső analízisével is lehet ilyen kapcsolatokat képezni. Tehát végeredményben, ahogy István utalt rá, mi az olvasóinkat szolgáljuk, de ha maradunk az egyedi olvasóknál is, akkor is az egyedi olvasót sokkal jobban ki lehet szolgálni, ha nem a nyakába öntünk egy tartalomjegyzéket, vagy egy kereső rendszert, és akkor ő megtalálja azt az egy dokumentumot, ami neki kell, szerencsés esetben, hanem például tudunk neki ajánlani másokat, amit ő nem talált volna meg, de az okos rendszerek azok kitalálják, hogy ő még mit szeretne. És persze nagyon sok mást is, tehát nem csak ajánlani lehet, hanem ezek az okos rendszerek képesek arra, hogy a tartalmakat kijelöljék, ahogy az egyetemista korunkban aláhúztuk, vagy hát a későbbi időkben ilyen szövegkiemelőkkel kiemeltük a fontos bekezdéseket vagy mondatokat. A mai intelligens rendszerek már ezt is meg tudják csinálni, tehát megkímélik az embereket attól, hogy hosszú szövegeket olvassanak, csak a kiemelt részeket lehet felajánlani nekik. Nyilván eljutunk majd odáig, amikor egyáltalán nem kell olvasni, hanem szóban elmondják nekünk az egésznek a lényegét. Itt különböző szintekről beszélünk, vagy különböző objektumokról. Az egyik a teljes dokumentum, a másik a teljes dokumentum, másik szint vagy kategória a teljes dokumentumnak valamiféle feldolgozása, egy index, egy hash, egy n-gram, egy szóvektor, tehát valamiféle olyan egyszerűsített, processzált változata, amit különböző célokra fel lehet használni, és amúgy akár arra is jó lehet, hogy ebből a teljes szöveget nem lehet visszaállítani, tehát lehet benne keresni, meg lehet mondani, hogy plágium keresésnél, hogy egy adott szöveg az ezzel nagyon hasonló el, de magát, a teljes szöveget azt annak ellenére nem lehet ez alapján visszabontani, tehát tulajdonképpen itt különböző jogi, szerzőjogi egyéb dolgok is megoldhatók, hogyha ezeket a feldolgozott, processzált, indexált, apró darabokra fölvágott és összekutyult szóhalmazokat bocsátjuk kereshetővé, vagy tesszük kereshetővé, akkor arról se lehet szó, hogy elvennénk ezeket a tartalmakat valami közös rendszerbe a jogos tulajdonosától. És hát vannak még további szintek is, ilyen a metaadat szint, amik hát szintén rengeteg fontos információt szolgáltatnak, és egy ilyen szint, amiről még eddig nem volt szó, az annotáció, tehát rettentő fontos lenne, hogy ezeknek az interneten elérhető tartalmaknak megteremtjük az annotálásának, vagy mások által való indexelésének a lehetőségét is. Ilyen cikket írtam a TNT-be, erre utalt Karcsi. Ez egy rettentő izgalmas dolog, és teljesen új felhasználási lehetőségeket tud nyitni. Az a gondolatnak a lényege, hogy egy adott tartalom az nagyon sok különböző közösség számára különböző módokon lehet hasznos, és a tartalomnak a készítője, vagy akár az a könyvtáros, aki gondozza, az nem tud előre látni mindenféle lehetséges felhasználást. Helyette meg kellene teremteni annak a lehetőségét, hogy erre jogosult emberek különböző aggregátor szinteken gazdagítsák különböző kulcsszavakkal, besorolásokkal, annotációkkal, megjegyzésekkel ezeket a tartalmakat, amik azután újabb és újabb felhasználásokat tesznek lehetővé. Milyen szolgáltatási szintek vannak? Van a repozitórium, én repozitóriumnak nevezem a digitális könyvtárat. A digitális könyvtárnak egyfajtája a repozitórium, az aggregátorok, és aztán lehetnek ezek a hozzáadott értékeket biztosító aggregátorok. Itt nagy kérdés a technológia, és István beszélt a jogosultságokról is. Nekünk, mint az akadémiai könyvtárnak megint egy speciális nézőpontunk van, ez az Open Access. Mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a tudományos kutatásban ez sokszor követelmény vagy adott, hogy egy tudományos mű az Open Access elérhető. És ez hát sokat segít azon, hogy ilyen újra felhasználhatóság szóba kerüljön. És azzal fejezném be a hozzászólást, hogy mi itt az MTA KIK-ben a Real és hát tulajdonképpen az MTMT adataival nyitottak vagyunk a potenciális felhasználók felé, tehát azok felé a partnerek, lehetséges partnerek felé, akik nagy tömegben gépi módszerekkel próbálnák felhasználni, elemezni, gazdagítani ezeket a tartalmakat. Köszönöm szépen!
Mi is köszönjük szépen! Ugye András, mint közgyűjteményi vezető és közgyűjteményekben olyan repozitóriumoknak az üzemeltetője szólalt meg, aki ezen a piacon, hogy úgy mondjam, a szolgáltató felől van. Most olyan embert kérünk, aki már szerepelt a mai Network Shop-on, aki abban a szerepben van, hogy egyrészt ugyanazt a szerepet is betölti, mint András, és közben pedig azt a szerepet is, amit a digitális bölcsészkutató, ez pedig Bánki Zsolt lenne az, akit szeretnék másodiknak szólítani. És miközben Bánki Zsolt előkerül, remélem itt van, Zsolt, hallasz engem?
Igen, hallok.
Oké, jó, rendben van. Köszönöm, miközben felkészülsz erre a dologra, még egy perc türelmet kérek. Azt szeretném üzenni, hogy utána következne Palkó Gábor, akivel tudom, hogy gond van olyan szempontból, hogy neki Linuxos számítógépe van, és ez az átok Cisco WebEx-hez Linuxon nem működik, csak böngésző üzemmódba. Jelezzen nekem kérem Palkó Gábor tehát Gábor, jelezzél valami módon, hogy sikerül ezt majd megoldani, és meg lehet oldani a hozzászólásodat, mert sajnos a böngésző üzemmódból nem tudták beállítani azt, hogy panelista legyél. Ez azt jelenti nagyjából, hogy kéne egy másik gépet szerezni és azon bejelentkezni. Nem tudom, hogy ez sikerül-e. Addig majd előbbre soroljuk a többi hozzászólót, úgyhogy most ez volt az üzenet. Gábort már látom egyébként.
Hallottok egyébként?
Igen, hallunk, akkor rendben vagy, oké. Okay,
akkor sikerült. Nem Linuxon, hanem egy kértem kölcsön egy Windowsos gépet.
Jó, nagyon szépen köszönjük.
Akkor
most így van, akkor most figyeljél, mert most jön a Bánki Zsolt. És akkor utána meg te. Köszönöm szépen, Zsolt, tiéd a szó.
Teljesen stresszelt ki a karcsi már, hogy utána a Gábor jön, és fel kell köpnem a gatyámat. Jó, szóval kicsit olyanok vagyunk szerintem, mint egy rakás zenész, akik remekül játszanak különböző hangszeren, és egy adott...
De zenekarban nem tudnak együtt játszani, ugye?
Soha nem játszottak együtt. Igen. Igen.
De szóval ezt mondjuk, hogy már játszottunk együtt, Zsolt, úgyhogy ebben neked nem lesz.
Te meg én már igen, de most itt egy olyan témáról van szó, ami azért egy picit a klasszikus közgyűjteményi napszámosoknak, tehát könyvtárosoknak, muzeológusoknak azért új téma. Van ez a speciális szakember fajta, a digitális bölcsészek. Őnekik ez egy ilyen, hogy is mondjam, csak egy ilyen szerves fejlődés vagy növekedés a bölcsészettudományba, hogy bekúszott az életükbe a számítástechnika, de mi többet foglalkozunk metaadatokkal, meg olyan digitális objektumokkal, amik úgy egybe kész vannak, és aztán ugye a szövegekhez, úgy, legalábbis én azt tudom nektek mondani, hogy ugye az utóbbi néhány évben érkeztem el oda, és most abban az élethelyzetben, amiben vagyok, tehát hogy a PIN-ben létrejött ez a digitális bölcsészeti központ, ebben én hihetetlenül intenzíven sokat tanulok is. Egyébként azt is mondanom kell, hogy kalapomat emelgessem, hogy tulajdonképpen azért a Gábor volt a PIN-ben az, aki ezt a folyamatot elindította, és aztán a hagyatékát visszük most már magunk útján tovább. A lényegre térve. Az a tapasztalatom, hogy azok az állítások, amiket elmondhatok előttünk, tulajdonképpen mindhárman, tehát Karcsi István és András is, kvázi a kritikus adattömegről, és arról, hogy ezekkel az adatokkal való manipulációknak most már megvannak az eszközei, ezek nagyon fontos igazságok, és ezek valamiképpen kiinduló pontot is képeznek arra vonatkozóan, hogy a közgyűjteményi tartalomszolgáltatásba vagy a közgyűjteményi munkába hogyan is kúszik be ez az új terület. Még mindig úgy érzem, hogy ezek a szövegkorpuszok, ezek még mindig nem elég nagyok, vagy nem elég elterjedtek, vagy nem állt belőlük össze egy néhány olyan nyíltan, közösen hozzáférhető nagy korpusz, amin aztán valóban kutatásokat lehetne végrehajtani. Ugye két fontos ismérve van a nyelvészeti szövegkutatásnak, számítógépes szövegkutatásnak. Az egyik az az, hogy rendkívül jelentős nagy adatállománynak kell együtt lenni ahhoz, hogy megfelelő eredményeket tudjon a technológia produkálni. Tehát néhány szöveg, kis szöveg, kevés szöveg az nem megfelelő. Tehát a mintavételnek nagynak kell lenni. A másik meg az, hogy ezeknek a rendszereknek tanítható és tanuló rendszereknek kell lennie. Valamiképpen a mesterséges intelligenciás eszközök és logikák, azok itt lépnek be a képbe. Amit én gondolok az, hogy a könyvtárakban rendkívül heterogének azok a szövegek, amelyek per pillanat elérhetőek. A repozitóriumaink azok relatíve kicsik, még az igazán tekintélyesek is, tehát a reális, meg az OSK-nak az egyébként el nem érhető repozitóriuma is nem jelentős mennyiségű szöveget tartalmaz. Tehát ez attól függ, hogy honnan nézzük a jelentőst, de lényegesen nagyobb szövegkorpuszokra lenne szükség megítélésem szerint. És a szövegeknek a minősége is nagyon heterogén. Ez ugye nem feltétlenül baj a nyelvtechnológia számára, mert az nem azt nézi, hogy mennyire helyes vagy helytelen egy irodalmi műnek az átírása, de azért bizonyos szint fölött és bizonyos igényesség fölött a szövegek minősége is számít. Most én itt négy jó példát szeretnék megemlíteni, hogy mire gondolok itt szövegminőség tekintetében, és négy nagyon közismert példát. Ugye az első, ahonnan ki kéne indulni, az a Mac. A Mac-ben jelentős mennyiségű szöveg van, vegyesen van szép irodalom és szakirodalom. Nagyjából a Mac-nek a szöveg állományát egy public library-hez tudnám hasonlítani, és a szöveg minőség tekintetében is azt tudom mondani, hogy hát ilyen népszerű szövegközlések. És ezzel nem akartam Istvánt egyáltalán megbántani, hanem inkább azt mondom, hogy heterogén ebben a tekintetben a Mac szövegállománya. A következő ilyen példa lenne a Digitális Irodalmi Akadémia, ami már egy erőteljesen gondozott szövegkorpusz, igényes ismeretterjesztés szintű szövegeket tartalmaz, ennél jobban nem tudom definiálni, semmiképpen nem éri el a kritikai szövegkiadásoknak a színvonalát, céljában sem azt célozza, de valamiképpen egy folyamatosan ápolt és minőségileg javított és gondozott szépirodalmi szövegkorpusz. Aztán a harmadik kategória, ez már nem egy konkrét szolgáltatás, hanem egy szolgáltatás típus, amiből viszonylag kevés van még ma Magyarországon közgyűjteményi viszonylatban. Én azt jóslom, és azt remélem is egyúttal, hogy az előttünk álló mondjuk 4-5 évben ebben a tekintetben a közgyűjtemények megemberelik magukat, és jelentős mennyiségű forráskiadványt fognak készíteni. A forráskiadvány alatt digitális forráskiadvány természetesen. Azt értem, hogy a gyűjteményeinkben jelentős mennyiségű olyan kéziratos, nem publikált, vagy csak nagyon szűk körben publikált írott forrás van, aminek digitális bölcsészeti eszközökkel való feldolgozása és közzététele, az bizony nagyon erős tartalom publikáció, a közgyűjteményeknek, a gyűjteményeknek a mélyére hatol le, és olyan forrásokat tesz közzé, amely már valóban tudományos és digitális bölcsészeti eszközökkel lettek létrehozva, de még ez sem kritikai kiadás. Tehát valamiképpen filológiai eszközöket már használunk, valamilyen jegyzetapparátus azért társul hozzá, metaadatolás és tegelés mindenképpen, és magukra a szövegeknek a közzétételére vonatkozik. És a következő szint, talán a legkifinomultabb szint, az a kritikai kiadás nyilvánvalóan, ami egy életműnek, vagy egy irodalmi alkotásnak a szerkesztett, jegyzetelt szövegváltozatokat is kezelő hálózati kiadása. Na most ezeknek a volumenét erőteljesen gazdagítani kéne az elkövetkező években, ahhoz, hogy aztán megfelelő kutatásokat tudjunk rajtuk végrehajtani. Van még egy-két óriási szövegkorpusz. Újra említenem kéne az Arcanum Univerzumot, hogy ilyen elegánsan fejezem ki magam, hát örül biztos Sanyi neki. Amivel beleértem a Hungarikánál lévő anyagokat, beleértem az ADT-t, beleértem az egyéb Arcanumos szolgáltatásokat, ahol jelentős mennyiségű szövegek vannak együtt. Ezeknek a bevonása a nyelvtechnológiai kutatásokba, ezek szerintem fordulópontot kéne, hogy jelentsenek a jövőben. És akkor itt beszélhetünk ugye az NLP-s eszközökről, arról, hogy nem csak a nyelvészek fognak ennek körülni és lesznek boldogok, hanem az irodalmárok is, mert stilometriai kutatásokat lehet irodalmi korpuszokon végrehajtani. A mesterséges intelligenciának jelentős területet, tehát a legkülönbözőbb eszközöket be lehet itt építeni. És lépjünk akkor egy lépéssel túl azon, hogy csak a bölcsészek számára lesz ez izgalmas, mert én azt gondolom, hogyha ilyen nagy mennyiségű szöveg fog rendelkezésre állni, és ahhoz lesznek olyan szolgáltatások is, mint amilyet most a reklám. Tehát amilyet a digitális bölcsészeti platform alapján tervez, ami egy nyílt platform lesz, és nyelvtechnológiai eszközöket is a kutatók rendelkezésére fog bocsátani, akkor messze ki fog tágulni az a kapu, hogy ki mindenki fogja ezt használni. Kereskedelmi céltól kezdve mindenféle más információt gyűjtő szándéknak is megfelelhetnek ezek a szolgáltatások, és enféle környezetben használhatóak lesznek. Befejezésképpen még egy, hogy is mondjam, csak recsen és azon az ajtó zsaníron még szélesebbre tárjuk. Nagyon szövegekről beszéltünk mostanáig, de valamiképpen ide tartozik baloldalról közelítve a képfelismerés is, és a képekhez kapcsolódó mesterséges intelligenciás eljárások. Ezek bizony be fognak ugyanúgy csatlakozni a mi közgyűjteményi tartalomszolgáltatásainkba, meg gyakorlatainkba. Amíg a könyvtárak erősebben szövegközpontú szolgáltatásokat fognak tudni fejleszteni és közzétenni, addig a múzeumok például nagyon erősen képorientált szolgáltatásokba fognak utazni. Köszönöm, én most befejezném.
Nagyon szépen köszönöm. És közben nagyon örülünk annak, mint mindenki látta, láttátok, hogy Falkó Gábor is megérkezett, mármint abban az értelemben, hogy tudott szerezni egy olyan gépet, amelyik nem Linuxos, mert mint kiderült, ugye Linuxról ezt a pozíciót nem tudjuk csinálni, vagy nem lehetne csinálni, de most már ez rendben van. Falkó Gábor is azért érdekes sok minden mellett ebben a beszélgetésben, mert ő is két csapkát hord vagy hordott, látta ezt a világot a megteremtés részéről, mint közgyűjteményi ember, és látja meg, látta ezt a világot kutatóként is, meg kutatókat szervező emberként is. Úgyhogy az ő véleményére is nagyon kíváncsiak vagyunk. Gábor, tiéd a szó.
Köszönöm szépen. Valóban múzeumi informatikával indultam, mint digitális bölcsész, és aztán tulajdonképpen a szövegek közzétételét, tehát a digitális filológiát, ezt folytatom is, de most nem innen szeretnék közelíteni, hanem kifejezetten a nyelvtechnológiai, vagy általában a mesterséges intelligencia kutatások felől, tehát hogy innen tekintve mi a helyzet a közgyűjteményekben, a köznyűjteményekben számunkra digitális, igen, a digitális bölcsész mit talál a közgyűjteményekben. De mielőtt erre térnék, vagy erről mondanék egy pár konkrét tapasztalatot, azelőtt én is a reklám helyét most itten kijelölném, mert mondanék egy pár szót, ha megengeditek, a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriumról, mert hogy ugye ez erre a célra jött létre. Akkor néhány mondatban elmondanám, hogy ez tulajdonképpen milyen célokat tűzött ki magáról, és aztán pedig elmondanám, hogy magában a laborban folyó munkák kapcsán milyen tapasztalataink vannak az anyagok elérhetőségével kapcsolatban, hogyha ez így jó. Próbálom a 10 percet tartani. Tehát amikor a kollégákkal a laboratórium tervét készítettük, az elsődleges cél az volt, hogy hozzunk létre egy intézményi összefogást, méghozzá a kulturális örökség mesterséges intelligencia alapú feldolgozására, és nem csak a feldolgozásra, hanem kutatás, oktatás, széles körű közzététel, hogy ezt a módszertant azt gondoljuk, hogy meg kell újítani, mert szerintem ebben talán egyetérthetünk, marginális a kulturális örökség feldolgozásában ma a mesterséges intelligencia használata. Olyan összefüggő projektek halmazáról van itt szó, amiben digitális bölcsészek, társadalomtudósok, szociológusok, MI szakemberek, elsősorban nyelvtechnológusok és a memória intézmények szakértői is együtt dolgoznak, például a konzorcium tagja a Nemzeti Levéltár is. Az a cél, hogy a fejlesztett eszközök, és itt szoftverekről, módszertanokról, szolgáltatásokról, know-howról van szó, megosszuk a kutatókkal, illetve a memória intézményekkel is, és azt gondoljuk, hogy ezek az eszközök és kompetenciák nem csak a digitális örökségben használhatók, erre egyetlen példát hoznék. Optikai karakterfelismerés elképesztően fontos a digitális kultúrörökség termelésében, magában a digitalizálásban, Erre a mesterséges intelligencia nagyon jó lehetőséget ad az OCR-ek javítására. Ugyanakkor értelemszerűen ez nem csak egy levéltárban, hanem egy piaci környezetben is hasznosítható tudás. Tehát különböző feladatot itt határoztuk meg a labornak. Az elsődleges a magyar nyelvre optimalizált nyelvfeldolgozó eszközök fejlesztése. Beszéltünk NLP eszközökről, csak arról nem szoktunk beszélni, hogy angolra, németre, franciára ezek rendkívül magas hatásfokkal dolgoznak, magyarra meg nem. Tehát az a célunk, hogy megmérjük, hogy ezek összehasonlítva a nemzetközi példákkal milyenek, és próbáljunk olyan intézményi összefogásban javítani ezeken. Enélkül nem nagyon lehet hatékony MI alkalmazásokról beszélni, legalábbis szövegek feldolgozásában. Digitális örökség, szemantikus feldolgozása. Rengeteget beszélünk szemantikus keresőről, szemantikus webről. Az Európa is az zászlajára tűzte. Ennek ellenére magyar nyelvű anyagok töredéke érhető el szemantikus adatgazdagított formában. Szerintem ezrelékekről lehet szó. Márpedig szemantikus adatgazdagítás, és nem csak metaadatszintű, hanem szövegszintű szemantikus adatgazdagítás nélkül nincs intelligens feldolgozás. Sem a kulturális örökségben, sem más szöveg állományokban. Digitalizálás folyamatának pontosítása MI eszközök révén, ezt is azt gondoljuk, hogy ezen területen is előre kellene lépni, gépi tárgyszavazással, kéziratok automatikus felismertetésével, ez szintén egy olyan terület, ami digitális örökség és piaci területen is izgalmas lehet. Így lehet intelligens adathálózatokat létrehozni. Egy újabb cél, magyar nyelvű kutatási és kulturális szempontból releváns webaratást végzünk, tehát ez az a hely, ahol a labor nem csak a már digitalizált vagy digitálisan létrejött tartalmakat elemzi, hanem maga is tulajdonképpen egyfajta gyűjteményt hoz létre. Ezt mi nem az Internet Archive vagy a Nemzeti Webarchívumok módján végezzük, tehát nem egy általános webaratás, hanem kifejezetten kutatási szempontok által válogatott weboldalakat aratunk, és ezeket szemantikusan gazdagítjuk. Tehát tulajdonképpen könyvtári minőségű metaadatokkal szeretnénk a webről aratott cikkeket ellátni. Ezek elképesztően hasznos szociológiai, marketing és egyéb célú adatbázisokat hoznak létre. És az utolsó feladatunk, amit itt említenék, az egy szemantikus repozitórium fejlesztés. Ugye mind ismerik az Open Science filozófiát, ami azt követeli meg, hogy nyilván helyesen, hogy tegyük hozzáférhetővé a kutatási adatokat, minél nyersebb formában és minél gyorsabban, hogy ne akadályozza a kutatást az, hogy az egyik kutatócsoport az adatait nem osztja meg a közösséggel, akár már a keletkezés pillanatában, ugye ez is lehetséges. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia alapú feldolgozásnak sajátos igényei vannak. Tehát egyáltalában nem mindegy, hogy hogyan repozitáljuk a tartalmakat, vagy milyen formátumban tesszük azokat közzé. Erről később még mondanék egy pár szót, hogyha lesz idő. Tehát nem triviális kérdés, hogy milyen formátumban fogjuk közzétenni, kompatibilis lesz-e ez a szövegbányászati eszközökkel, és az sem triviális, erről sem volt még szó, hogy az intelligens technológiákkal feldolgozott anyagokat hogyan archiváljuk és tesszük kutathatóvá. Tehát ez egy dolog, hogy egy gyűjteményben letöltök szövegtartalmakat, én azokat szemantikusan felcímkézem, de utána ez a címkézett réteg, ez hogyan archiválható része a dokumentumnak, nem, vagy nem, ez is egy bonyolult kérdés, és szeretnénk ezzel kapcsolatban is jó gyakorlatokat közzétenni. Ennyi volna, amit magáról a laborról mondanék, és akkor kapcsolódva az előttem szólókhoz mondanék néhány konkrét példát. Fölmerült az, hogy a gyűjteményekben található digitalizált anyagok heterogének. Ez nyilvánvalóan így van, ugyanakkor szerintem érdemes megkülönböztetni, hogy a mesterséges intelligencia feldolgozásban mely technológiákról beszélünk. Mert bizonyos technológiák nem ugyanolyan anyagot feltételeznek, tehát a heterogenitás az nem minden esetben jelent problémát. Zsolt is említette, hogy például bizonyos nyelvtechnológiai kutatások szempontjából a metaadatok lényegtelenek. Tehát nem szükséges az, hogy jól metaadott szövegeink legyenek. Ugye ez a vektortér technológia, ahol nagy mennyiségű és jó minőségű szövegre van szükség, de az, hogy az esetleg érdekes lehet, hogy mikor keletkezett az adott szöveg, de az, hogy ki a szerzője az adott esetben lehet, hogy már érdektelen. Ugyanakkor technikai értelemben a heterogenitás lehet, hogy még nagyobb probléma. Azt lehet látni, hogy nagyon sok repozitóriumban heterogén formátumban találhatók meg szövegek, ez igaz mondjuk a Mac-re is, ahol vannak csak PDF-ben elérhetők, vannak TXT formátumban, van, ahol még XML-ben is elérhetők. Szövegek egy adatbányászati kutatás számára ez nagy problémát jelent. Mi például az István által már említett regény, illetve vers korpusz létrehozásakor rengeteg kézi munkát kellett a szövegek tisztításába, ellenőrzésébe befektetni, mert bizonyos szövegek dokumentumformátumokban voltak elérhetők, ezeknek az átalakítása XML formátumra automatizálható volt. Más esetben viszont két rétegű PDF formátumban voltak elérhetők a szövegek. Ezzel kapcsolatban egy megjegyzés, szerintem a digitális bölcsész főellenség a PDF. Ezt engedtessék meg nekem, rettenetesen sok időt lehetne megspórolni, hogyha a PDF-nél rugalmasabb dokumentumformátumokat használnánk. Igen, jogi értelemben is különbséget tennék, hogy a mesterséges intelligencia mely technológiáit használjuk. Ha vektortéret hozunk létre, akkor gyakorlatilag maga a vektortér az eredeti szövegeknek sem a metaadatait, de még a szókapcsolatait sem fogja eredeti értelemben tartalmazni. Tehát itt szerző jogi problémák sokkal kevésbé merülnek fel, hiszen a vektortérben tulajdonképpen csak szóalakok vannak és számok. Ez az egyik véglet. A másik technológia, amit például a laborban készítünk, egy úgynevezett gold standard nyelvi szövegkorpuszt. Ez azt jelenti, hogy a gépileg annotáljuk a szövegeket, majd nyelvészek ellenőrzik az annotációk helyességét. Miért van erre szükség? Hogy mérni lehessen, hogy milyen hatékonyak maguk az eszközök, és különböző új eszközöket lehessen ezen a kézzel ellenőrzött, tehát a lehető, az emberi szinten legjobban annotált szövegeken. Tehát ezek tanítóanyagok. Itt viszont a teljes szöveget közzé kell tennünk, tehát itt mindenképpen szerzői jogi értelemben, tehát szükségünk van egy teljes reuse jogra a szövegek kapcsán. És még egy dolgot szeretnék hozzátenni, Zsolt említette, hogy a képek feldolgozása a múzeumi környezetben, többnyire szövegekről beszélünk, ez jogos felvetés, hogy a képek automatikus annotálása, felcímkézése, ezen a területen ugye az elmúlt 10 évben óriási előrelépés történt a mélytanulásos technológiák miatt, tehát ez bizonyosan a közüteményi anyagok feldolgozásában egy erőteljes trend lesz. Ugyanakkor van-e megint egy olyan terület, ahol Magyarország el van maradva, és ezzel kapcsolatban tenni kéne valamit, ez pedig a hangzóanyagok feliratozása, vagy az audiovizuális anyagok feliratozása. A Google-nek van ilyen alkalmazása, de szabadon, ingyen hozzáférhető, jó minőségű feliratozó tudományosok szerint Magyarországon nem létezik, ami például az egyetemi előadások feliratozása, illetve ennek a hiánya miatt ez egy komoly problémát jelent mondjuk a felsőoktatásban is. Ezeket szerettem volna, nem tudom, hogy belefértem el a 10 percbe.
Nagyon szépen köszönöm. Beletértél, igen, azt gondolom. Úgyhogy köszönöm szépen. Eddig azt hiszem, a társaság eléggé egy húron pendült, tehát eddig ugyanak körül forogtunk, és az bővültek a körök egyre jobban. Most olyan valakit szeretnék szólítani, aki nem annyira a mi köreinkből való, nem a közgyűjteményi szférából, nem a digitális bölcsészet felől, hanem a jogtudomány, a jogász felől jött. Szeretném köszönteni Lábodi Pétert, itt van-e? Lábodi Péter.
Igen, itt vagyok, köszönöm.
Igen, akkor átadnám a szót Péternek, aki mindezen dolgoknak a jogi aspektusáról szólna pár szót, azért, mert eddig is történt egy csomó utalás, hogy az is van neki, de akkor, hogy mik ezek, és Péter mit tud ehhez még hozzátenni, azt meghallgatjuk szívesen. Köszönjük szépen.
Én köszönöm. És üdvözlök mindenkit, és köszönöm ezt a megtisztelő lehetőséget. Azt szeretném kérdezni, hogy csináltam egy PPT-t, ezt meg tudom-e osztani, vagy ezt inkább ne...
Szerintem, miután a Moldován Pista is meg tudta osztani, felteszem, hogy ez lehetséges, igen.
Csak köszönöm, akkor lehet, hogy most sikerült?
Már itt is van.
Tökéletes, igen.
Szuper. Köszönöm. Akkor még egyszer köszönöm a lehetőséget, és megpróbálok akkor időben... az idővel megfelelően gazdálkodni, és azt gondolom, hogy lesz egy-két olyan elem, ami szorosabban kapcsolódik az elhangzottakhoz, és egy-két olyan elem, ami pedig lehet, hogy kevésbé, de azt gondolom, hogy elég fontos, hogy ebben a körben elhangozzanak. A két fő téma, amivel kapcsolatban itt a felhasználásnak a lehetősége, vagy az újrahasznosítás lehetősége felmerül a könyvtári adatok kapcsán, az ugye egyrészt, ahogy már elhangzott, a szerzőjogi oltalom alatt álló tartalmaknak a köre lehet, a másik pedig az ilyen kulturális közadatokon alapuló felhasználásnak a lehetőségei, és itt szerettem volna csak pár pillért bemutatni, hogy mi az, ami jellemzi ezeket a felhasználási lehetőségeket, és aztán azt, hogy milyen változások várhatóak. Tehát egyrészt ugye a szerzőjogi oltalom alatt álló tartalmaknál, ugye, ahogy elhangzott, a felhasználási szerződésekben van mód rögzíteni azt, hogy milyen felhasználásra kerüljön sor. Ugye itt alapvetően a könyvtárak vagy a közgyűjtemények, ők ugye felhasználók és jogosultakkal kötött szerződéseknek a rendelkezése, amik irányadóak itt. De ugye lehetséges az egyoldalú nyilatkozatok figyelembevétele, itt a Creative Commons-ról volt szó, vagy pedig az Open Access is tud lehetőséget adni. De hogyha ezek nincsenek, és azt vesszük, hogy konkrét szerzőjogi oltalom alatt álló tartalmaknak a nem egy szerződéses viszony keretében való felhasználásáról beszélünk, akkor ugye a szerzőjogi szabályozás szabad felhasználásokat tesz lehetővé a könyvtárak közgyűjtemények számára. Viszont azt el kell mondani, hogy ezek meg elég szűkösnek tekinthetők, hogyha azt a kulturális missziót tekintjük, amit nyilván a könyvtárak be akarnak tölteni, akkor mondjam, azért ez nem egy túl széles sáv, de azért vannak lehetőségek. Ilyenek alapvetően a célhoz kötött digitalizáció lehetőségei, amik ugye a többszörözést teszik lehetővé. Itt egyenlően az archiválás, kutatás szerepel a szerzőjogi szabályainkban. És azt is el lehet mondani, hogy ezeknek a szabad felhasználásoknak a megközelítése alapvetően fizikai egyenlőre a mai jogszabályaink szerint, ami pont az ilyen szöveg és adatbányászati, vagy a digitális tartalmaknak az elektronikus kutatását nem annyira támogatja. Ugye itt a haszonkölcsönzésről beszéltünk, vagy pedig a fizikai másolatkészítésről. Ami a hálózati lehetőségeket tekinti, itt is elég, hogy mondjam, archaikus szabályok vannak, ugye ez a terminálok belső, a közgyűjtemények termináljának való hozzáférhetőség biztosítása, ami szintén nem egy túl kecsegtető lehetőség arra, hogy ténylegesen a digitalizált tartalma kutatását lehessen végezni. Ami pedig online lehetőség, ott pedig azt látjuk, hogy nem annyira hatékonyak a szabad felhasználások etéren. Ugye itt az árva műveknek a szabályozása került szóba, ezek olyan művek, ahol a szerzők nem ismertek, vagy nem tudjuk őket engedélyszerzés érdekében megkeresni, és ilyenkor a könyvtáraknak van egyfajta könnyebb, szabadabb felhasználásuk, ennek a részletében nem megyek bele, de az látszik, hogy nem működnek annyira ezek a rendszerek, továbbra is szükséges a művek egyedi azonosítása, és nem terjedtek el az ilyenfajta online felhasználások, ezek szintén nem támogatják annyira az elektronikusan kivitelezett kutatásokat, vagy a digitális kutatásokat. Az elkölcsönzés, mint lehetőség, az pedig egyelőre Magyarországon nem bevett. Van uniós bíróság ítéleten alapuló alapja, de azért itt is a tömegesség az hogy mondjam, nem annyira jellemző, és az az időbeliség, ami el mögött van, nem annyira tud itt célra vezető lenni. Ami a nem szerzőjogi tartalmakat illeti, ugye itt amiről már volt szó, ez a digitális, ezek a közadatok, kulturális közadatok, amiknek az elérhetőségére van uniós szabályozás, de itt ugye a szerzőjogi tartalmak kiesnek, alapvetően a közkincsek, digitalizált közkincsek, amik itt szóba jönnek, és az egyéb ilyen katalógus és nyilvántartási adatok. Ami itt egy plusz lehetőség az az, hogy van egyfajta költség áttalány szerzésre lehetőség a közvitemények által, de itt azért elég sok tartalom kiesik. És hogy nézzük azt, hogy a szerzőjogi területen most milyen változások várhatóak. Itt, ahogy már elhangzott egy korábbi előadásban, jelenleg egy jogalkotási munka zajlik, egy uniós szerzőjogi irányelv született meg 2019-ben, aminek az átültetése, az implementálása az idén júniusban esedékes, és ennek már vannak végre olyan pillérei, amik tovább lépést tudnak jelenteni ezen a területen. Konkrétan a szöveg- és adatbányászat terén vezet be ez a szabályozás szabad felhasználásokat, és ezek kétirányú szabad felhasználást tesznek lehetővé. Az is egyébként egy érdekes dolog, hogy ez tulajdonképpen a tárgyalások során hogy alakult, mert ez egyébként nem a kezdetben csak egy és elég szűk szabad felhasználás lett, ami aztán végül pont a közgyűjtemények és egyéb felhasználói körök által jelzett igények miatt tágult ki. Szóval, hogy kettő irány van most. Az egyik az egy általános jellegű szöveg- és adatbányászati kivétel. Annak a lényege az, hogy tulajdonképpen nem is kell, hogy valaki kutató legyen, nem is kell, hogy valaki közgyűjtemény legyen, hanem alapvetően az a cél, hogy ő szöveg- és adatbányászatot végezhessen, erre tekintettel tud egyfajta digitalizációs többszörözési kivétellel élni. Ami fontos, hogy ebben az esetben a szerzőjogi tartalmaknak a jogosultjai megtilthatják ennek a szabad felhasználásnak a gyakorolhatóságát, amit úgy kell elképzelnünk, hogy mondjuk egy internetes tartalom esetében egy ilyen géppel olvasható formában az adott jogosult betáplál egy olyan adatot a tartalommal kapcsolatban, ami jelzi azt, hogyha egy szövegi adatbányászat céljából történő webaratás zajlana, akkor ezt a tartalmat kihagyja a webaratás, hiszen a jogosult ez kizárta ezt a fajta szabad felhasználást. Ezzel szemben viszont van egy speciálisabb szabad felhasználás a szöveg- és adatbányászatnál, ami egy új, nagyobb lehetőség lesz. Itt viszont nincs mód a jogosultaknak kizárni a szabad felhasználást, és gyakorlatilag a kutató intézetek, közgyűjtemények szabadon fognak tudni szöveg- és adatbányászati célból digitalizálni. Tehát ez egy komoly lehetőség lesz. Ugye ez azt az elemet kezeli, amikor ugye az a nehézség volt adott, hogy lenne igény arra, hogy minél több tartalmat, vagy elhangzott adatok minél nagyobb részét tudják a szöveg- és adatbányászat céljából betáplálni a rendszerekbe a közgyűjtemények, de egyszerűen ezt a tömeges digitalizálást a jogszabályok nem tették lehetővé. Ezt írja felül majd ez a szabad felhasználási lehetőség. És ami még fontos, hogy lesz mód egyfajta megosztására is ezeknek a digitalizált tartalmaknak ilyen kutatói együttműködések keretében. Tehát, hogyha egy könyvtár, egy közgyűjtemény, egy kutatóintézettel szerződéses kapcsolatba lép egy szöveg- és adatbányászati projekt kapcsán, akkor el fogja tudni juttatni ezeket a digitalizált tartalmakat a kutatóhoz is, és nem ragad be a közgyűjteményén. Ugye ez egy sok esetben probléma, hogy bár egy közgyűjtemény tud archiválási vagy egyéb célból digitalizálni, de ezek a tartalmak, amiket digitalizál, nem tudnak kikerülni a közgyűjtemény köréből szerzőjogi alapon. És itt tud majd egy tovább lépést jelenteni még ez a szabad felhasználási lehetőség, amit a magyar jog be fog vezetni. Ugyanezen a téren lesz majd egy előrelépés, ami nem is az irányelven alapul, de nem tudom, a józan megfontolásokon, meg közgyűjteményi archívumoktól érkezett észrevételeken, pont ezt az esetet kezelve, hogyha most nem szöveg- és adatbányászatról beszélünk, hanem sima mondjuk archiválási célú digitalizációról, vagy kutatási célú digitalizációról, oktatási célú digitalizációról. Ugyanúgy eddig problémás volt, hogy ezek hogy juthatnak el az iskolához, oktatási intézményekhez, hogy juthatnak el kutatóintézetekhez ezek a közgyűjteményi archivált digitalizált tartalmak. És ezt is lehetővé fogja majd tenni a jogszabály, hogy mód legyen ezeket átadni azoknak a részére, akik aztán ezt ténylegesen az oktatásra felhasználnák, vagy pedig a kutatás céljából felhasználnák. Fontos azonban, hogy itt elég erős uniós jogi keretek vannak továbbra is, a magyar jogot is, hogy mondjam, békjoghoz kötő keretek, amik viszont azt nem teszik lehetővé, hogy az ilyen digitalizált tartalmakat online juttassák el a közgyűjtemények az oktatási intézményekhez, vagy a kutatókhoz, hanem ezt csak fizikai módon való átadásra lehet lehetővé tenni, amit persze nem úgy kell elképzelnünk, hogy, hogy lefénymásolt papírokat adnak át, hanem az adathordozókon lehet digitális tartalmakat átadni. Tehát az online hozzáférhetővé tétel az kizárt, viszont ez a fajta adathordozó átadás talán tud majd egy segítséget nyújtani. Ezen túl sajnos nem tudott menni a magyar jogalkotó, mert az uniós jog kötötte. És ami utolsóként említek egy nagy változást, itt talán nem annyira szoros a kapcsolat, de mégis azt gondolom, hogy fontos erről beszélni, hogy pont az árvaműveknek a kicsit a kudarcán túllépve próbált a jogalkotó, az uniós jogalkotó egy új rezsimet bevezetni, a kereskedelmi forgalomban nem elérhető műveknek a felhasználása terén. Ugye itt arról beszélünk, hogyha egy korábbi kiadású mű már a kereskedelmi forgalma akár internetes értékesítés, vagy könyvtár, vagy könyvesbolti értékesítés kapcsán már nem beszerezhető, akkor lesz egyfajta új lehetőség, hogy a könyvtárak ezeket majd digitalizálhatják, és online elérhetővé tehetik, de akár terjeszthetik is adott esetben ezeket a tartalmakat. Az fontos, hogy itt nem a kiinduló pont az nem egy szabad felhasználás, hanem egy közös jogkezelést képzel itt el az uniós jogalkotó, ami azt jelenti, hogy ha létrejön egy szervezet, ami kellően reprezentatív, kellően nagy mértékben képvisel kiadókat vagy írókat, szerzőket, akkor ez a szervezet lesz jogosult arra, hogy egy személyben az összes író, kiadó nevében tudjon a könyvtáraknak engedélyt adni az ilyenfajta felhasználásokra. Ugye ez egy könnyebbséget fog jelenteni, nem kell egyesével külön a szerzőket megkeresni ahhoz, hogy valaki egy elektronikus tartalmat hozzáférhetővé tegyen, hanem egy jogkezelő fog tudni itt majd engedélyt adni. És ami még egy plusz lehetőség, hogyha valamiért ezek a kiadók és szerzők nem tudnak összeállni egy közös jogkezelő szervezetbe, hogy ezt az engedélyezést kivitelezzék, akkor pedig szabad felhasználás lesz. Tehát a könyvtárak nem fogják elveszteni ezt a lehetőséget, hanem akkor gyakorlatilag engedély nélkül fognak tudni elérhetővé tenni ilyen formán kereskedelmi forgalomban nem lévő tartalmakat. Holnap egyébként lesz még erről szó részletesebben, erről az úgynevezett out of commerce vagy OC rezsimről, de fontosnak tartottam, hogy erre is kitérjek, és itt még egy fontos gondolat, hogy a magyar jogalkotó azt a megközelítést alkalmazta, hogy az 1999 év előtti valamennyi kiadott művet, amit azt követően nem adtak ki, azt úgy fogja tekinteni, hogy ez ilyen kereskedelmi forgalomban nem lévő alkotás, tehát itt nem kell a könyvtáraknak azt ellenőrizni, hogy valóban nem elérhetőek ezek a tartalmak, hanem ezek vélelmezetten ilyenek lesznek, és ezeket így vagy szabad felhasználás, vagy pedig a közös jogkezelés keretében majd fel lehet használni Magyarországon júniustól. Úgyhogy azt gondolom, hogy a jelenlegi korlátos lehetőségekhez képest lesz nyitás, és nagyon jó, hogy ez a fajta igény, ami megjelent a könyvtári kutatói szinten, az hogy mondjam, végre jogalkotói szinten, szabályozási szinten is valahogy lekövetésre került, és talán lesznek olyan jövőbeli lehetőségek, amik itt sikereket tudnak garantálni. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük! Hát ebből is lehet látni, hogyha az Úristen most adná Mózesnek a táblát, akkor semmiképpen nem kőbevésve adná át, mert most már biztosan tudja, hogy valamilyen digitális bölcsész igény majd megjelenik, ami miatt majd állandóan törvényeket kell módosítani, de azért ez vigasztaló, hogy azok az átkozott törvények, amelyek néha csak korlátoknak tűnnek a kutatás meg a felhasználás számára, azok a lassan is, de biztosan változnak, és remélhetőleg ez a jövőben is így marad. Nagyon szépen köszönjük!
Én is köszönöm.
Most, ha Pétert a farkasok elé akarnám vetni, akkor azt mondanám, hogy addig maradjon itt, ameddig kérdések merülnek föl, de én ilyen disznóságot nem tennék, hanem...
Nem, szívesen. Legfeljebb majd valami adathibára hivatkozom, vagy kapcsolati problémára.
Hanem az utolsó hozzászólónkat, mármint fölkét hozzászólónkat szólítanám, Biszak Sándort, aki ugye az Arcanum Univerzumból, ahogyan itt neki, mint a hájjal kenegették volna, szerintem úgy hangzott, érkezett, és azt a kérdést tenném fel, hogy hát ugye a Biszak Univerzum, most már így mondom, a Biszak Univerzum emlőjén megtűri-e a digitális bölcsészeket, vagy utálkozva elhesegeti őket. Mit gondol ő erről? Tiéd a szó, Sanyi.
Hát köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlök mindenkit, és ezt a kicsit provokatív kérdést megkerülve válaszolok a felvetésekre. Itt két irányba megy a beszélgetés, úgy látom. István beszélt többet az egyedi felhasználókról. Én azt gondoltam magamban néhány évvel ezelőtt, hogy minden egyes konferencián, ahol felszólalok, el fogom mondani, hogy szerintem nagyon fontos lenne, hogy a Hungarikánán az adatszolgáltatók szabadon letölthetővé és hozzáférhetővé tegyék az adataikat. Tehát szerintem ezt jó lenne. Például, hogy a Solt gyűjtemény a Szeged Egyetemi Könyvtárból származik, hogy az hozzáférhető, letölthető legyen. Én ezt szólom hozzá az István felvetéseihez. A digitális bölcsészethez és a mesterséges intelligenciáról beszélnék néhány szóban, azt felvetve a reklámként, hogy hónap 16-20-kor azt hiszem erről előtt fiam sokkal részletesebben beszél, de mégis mit gondolok én a mesterséges intelligenciáról, mert hogy ennek a terjesztéséről és az adattömegekről Karcsi felvetése talán erről elszólt és erről vonatkozott. Én néhány számmal illusztrálnám, hogy körülbelül 50 milliárd szónyi anyagunk van. Tehát azt gondolom, hogy 50 millió oldal, 50 milliárd szavát kezeljük, és ebben sokakkal egyetértve, Pargó Gáborral messze egyetértve, hogy ezek kétrétegű PDF-ként találhatók meg, ez szerintem nagy tragédiája a világnak, hogy a kétrétegű PDF terjedt el, és tulajdonképpen egyetlen lehetőségként ez áll rendelkezésre ahhoz, hogy tömegesen, hogy nagy tömegű. Hát az 50 milliárd oldal, tudom, hogy vagy 50 millió oldal, ez tudom, hogy a mormonoknak 500 millió, a Google-nak meg 5 milliárd, de magyar tekintetben az 50 millió oldal az azért jelentős mennyiséget képvisel, és igen, itt igaza van Zsoltnak, Bánki Zsoltnak is, hogy a mennyiség és a minőség nem tud együtt megjelenni. Tehát bármennyire szeretnénk 50 millió oldalt tökéletesen XML-ben korrektúrázva és feldolgozva rendelkezésre bocsátani, erre nincsen lehetőség. Ezt azt hiszem határozottan és hangsúlyozottan ki kell jelenteni, hogy ezek a szövegek, OCR-edett szövegek, azoknak a minden egyes hibájával, problémájával és nehézségével. A nyelvfeldolgozást, a mesterséges intelligencia nyelvfeldolgozás részével elkezdtünk, most már azt kell mondanom, hogy évek óta foglalkozni, és a világ azt mondja, hogy mondjuk 10 milliárd szó kell ahhoz, hogy egy viszonylag értelmezhető nyelvtechnológiát, nyelvmodellt felépítsünk. Mi a BERT modellt használjuk, és ahogy mondtam, holnap erről részletesebben szó lesz. Tehát 10 milliárd szót kellett kiválogatnunk ahhoz, hogy egy magyar nyelvmodellt felépítsünk. Hát az 50 milliárdból azért majdnem többé-kevésbé sikerült 10 milliárd olyan szót, mondatfolyamot kiválasztani, ami szerintünk egy nagyon jól megalapozott, jó minőségű magyar nyelv BERT modellt hozott létre, és erre építkezünk aztán az OCR javításban, a tulajdonnév felismerésben, és olyan kérdés-válasz technológiákban, amik tulajdonképpen a világban előfordulnak. Igen, tehát itt nagyon-nagyon nagy problémának látom ezt a fajta megosztást, a szövegmegosztást, tehát másokkal, kutatókkal megosztani a szövegeket, hogy itt nagyon-nagyon súlyos technológiai, technikai formátum problémák vetődnek fel. Ugye a nyelvtechnológia kapcsán most már több intézettel, intézménnyel, nyelvtechnológussal vagyunk kapcsolatban, ez egy állandó, folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés. Hát gondoljunk bele, hogy nagyméretű újságoldalak, 19. századi újságoldalak struktúrája és a szövegminősége, ezek mind-mind problémák. Tehát én itt nagyon óvatos lennék, nagyon ugyan valamiféle mennyiségi korlátot valóban átléptünk, de kérdés, hogy ez valóban elhoz egy olyan új időszakot, amiben másképp lehet dolgozni. Valamit elhoz, mi is azt gondolom, hogy eredményeink vannak, de ezt sosem szabad elfelejteni, hogy bizonyos korlátok biztosan lesznek, éppen a PDF, illetve hát amiatt, hogy amikor jó minőségű anyagot akarunk, akkor mindig a CD-inkhez nyúlunk vissza. Tehát ez egy borzasztó érdekes, fontos és számomra is meglepő dolog, hogy amikor ezt jó minőségű szöveget akarunk prezentálni, akkor visszalépünk a verstárhoz, a jókai, mert ezek korrektúrázott XML-ben struktúrált szövegek. Viszont úgy csak körülbelül 150-200 millió szavunk van, tehát ennél majdnem, hogy két nagyságrenddel nagyobb mennyiséget kell produkálnunk a mesterséges intelligencia egyáltalán igénybevételéhez, illetve alkalmazásához. Tehát ezt a látszólagos és valódi ellentmondást, ezt hát megpróbáltuk megoldani a magunk eszközein, a magunk környezetében, és ezt átadni, hát ez láthatóan nem egyszerű feladat, tehát láthatóan nem úgy van, hogy odaadjuk, és akkor learatjuk, átvesszük, hanem itt azért egyeztetni kell. A képfeldolgozásban is igyekszünk tovább lépni, ugye az ADT-n és a Hungarikánál is hozzáférhető az arcfelismerés technológia, tehát az arcképek alapján lehet keresni az adatbázisokban. Ez is azt mutatja nekünk, hogy a nemzetközi technológiák, a nemzetközi trendektől nem lehet, és nem is szabad elszakadni, tehát úgysem fogunk tudni jobb arcfelismerő technológiát fejleszteni, mint a Google-nak van, vagy az Amazon-nak van, vagy a Microsoft-nak van. Tehát azt hiszem, hogy be kell állnunk bizonyos sorba, be kell állnunk bizonyos technológiát mögé, választanunk kell, vagy együtt kell működnünk, mert nem fogunk tudni jobb arcfelismerést kifejleszteni, mint a készen lévő, megvehető technológiák. Ugyanez igaz az object recognition-re, tehát a képen lévő dolgok, tárgyak és eszközök felismerésére, hogy ezt a Hungarikánán próbáltuk ki, a Hungarikánán üzemel, ott is az Amazon object recognition technológiát használjuk, és a képekre, a főfotó és a fortepán és az egyéb képekre azt gondoljuk, hogy viszonylag jó eredménnyel lehet dolgozni. Persze vicces találatok vannak, tehát a fekete-fehér kockás ruhában lévő hölgyet, azt időnként alligátorként ismeri fel, mert valóban hasonlít hozzá. Tehát a tömeges feldolgozás az valóban tömeges feldolgozás, ugye egyrészt az ADT-ben és a Hungarikán, és az muszáj azért a reklám kedvére a szaktársat is, az egyre jelentősebb szaktárs, adatbázisunkat megemlíteni, most már 20 könyvkiadó összes könyvét, teljes portfólióját tesszük hozzáférhetővé, kutathatóvá, kereshetővé tenni, és ilyen módon, ahogy mondtam, kb. 50 millió oldalnyit, mintegy 50 milliárd szónyi adatbázis próbálunk kezelni, és a kutatók számára valamilyen módon hozzáférhetővé tenni. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm mindnyájunk nevébe a hozzászólásodat, Sanyi. Közben hozzám már be is jelentkezett valaki hozzászólásra a nem felkért hozzászólók közül, és egy olyan területet fog érinteni, amelyiket itt nagyon-nagyon picit érintettünk csak azt, de a tudományos világban, a digitális bölcsészet világában is a kevésbé óvatlanok azok már megpróbálkoztak vele, nevezetesen a nagy webarchívumok felhasználása a digitális bölcsészeti kutatás számára. A Németh Marci az a Magyar Internet Archívum házatájáról jött, próbáljuk meg őt meghallgatni. Marci, tiéd a szó.
Itt vagyok, igen. Köszönöm szépen lehetőséget, most már videón is látszom egy kicsit, csak két képernyőt használok, ki nézek.
Csak akkor errefele nézzél,
kicsit elnézést.
Így felém nézzél akkor.
Igen, jó? Meg a laptop kis képernyőt nézek most, úgyhogy így.
Jó, meg. Az jó lesz, mert jó ott lesz. A kamerád, igen.
Igen, mert itt a kamerám. Tehát nagyon gyorsan próbálom összefogni, ugye sokáig, ez egy a webarchívum, mint a tolmányos kutatások tárgya, ez ilyen elméleti alapvetéseknek a felvázolására szorítkozott, de az utóbbi egy-két évben itt azért elég radikális haladás történt. Én a TMT-nek a tavaly 2020 decemberi utolsó számában írtam egy összefoglaló tanulmányt azokról a legfontosabb trendekről, illetve együttműködési keretekről, amelyek ennek kapcsán felvetődnek. Az egyik legfontosabb az együttműködés szempontjából a nemzetközi WorkNet projekt, ami 2022 végéig fog tartani. Ez pontosan azt tartja a szem előtt, hogy konkrét megoldásokat dolgozzon ki, illetve kutatási irányokat határozzon el arra, hogy miként lehetne jobban kutathatóvá tenni a webarchívumok anyagát. Négy munkacsoport keretében folyik a tevékenység. Az első munkacsoport az annak az előfeltételeit próbálja megteremteni, hogy a különböző intézményi webarchívumok gyűjteményeit érintő összehasonlító kutatásokat lehessen folytatni. A második munkacsoport az a több webarchívum által már vannak ilyen közösen épített nemzetközi tematikus gyűjtemények, például egy ilyen épül pont a koronavírus válság kapcsán, majd pénteken fogok erről egy 20 perces előadást tartani, tehát az ezekben rejlő kutatási elemzési lehetőségeket tárja fel. A harmadik munkacsoport az azoknak az információ technológiai fejlesztéseknek a terén mozog, amelyek a webarchiválás jobban kutathatóvá tételére szükséges. A negyedik pedig a nyílt adatok menedzsmentjének, ugye a Ring Open Data menedzsmentnek a webarchiválási vonatkozásai tárja fel. Azt szeretném még nagyon röviden elmondani, hogy itt nagyon sok rétű szolgáltatási körről, meg kihívás rendszerről van szó. Az egyik oldalról meg kéne teremteni azt, hogy valamilyen módon a webarchívumok a szemantikus webre ki tudjanak lépni. Itt már ugye Parkó Gáborral pont beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne, ha egy olyan metaadat séma a schema.org-on létrejönne, ami leírta a webarchívumokba tárolt adatokat. Ez az egyik irány. A másik irány, amiért nagyon örültem Lábodik Péter hozzászólásának, hogy Dániában már konkrétan hallottunk arról, hogy sikerült jogilag megoldani azt, hogy egy új törvényi szabályozás révén, hogy a kutatók el tudjanak vinni célhoz kötött kutatás számára adat készleteket a webarchívumból. És ez ha persze ehhez nem csak a jogi háttérre, ez majd az OSK-nak a felkészültsége is kell. A harmadik dolog, meg amiben megint csak kutatókkal közösen kéne lépni, hogy legyen igény is rá. A nemzetközi együttműködésben többek között az internet által, illetve a brit-ausztrál webarchívumoknak a közreműködésében egy olyan abszolút interaktív gyakorló anyagban, Jupyter Notebookba beágyazott tananyag is létrejött, ami pedig a történészek számára ad egy olyan mintát és gyakorlási lehetőséget, hogy milyen fajta kutatási kérdéseket lehet föltenni, és mit lehet szöveg megtartalom bányászat révén a archívumból kihozni. Ugye arra is lenne majd lehetőség, ha jogi háttér megvan, hogy ez a magyar internet archívumot is hozzáilleszünk. Szóval szumma szummárum, mi egyrészt együttműködő partnereket keresünk, közös szeretnénk potenciális partnerkel együtt dolgozni. Másrészt pedig azt nagyon aláhúznám, és ez egyre inkább előtérbe kerül a jogszabálymódosítás után, hogy attól, hogy a webarchívum anyagainak a 95%-a jogvégzett, jogvédett zárt anyag, ez egyáltalán nem jelenti most már szerencsére azt, hogy különböző módokon kutatási célra ezt ne lehetne felhasználni. Tehát ebben akár az eltenészéről, Palgalkó Gábor részéről, vagy Bánki Zsolték részéről, illetve minden olyan kutató intézet, illetve kutatónak az együttműködésére számítanánk közös gondolkodás terén, akiket ez érint. És egyetlen mondat még a mi részünkről, pedig igazából az lenne a fontos, hogy valami olyan szervezet lehetőséget találni arra, hogy olyan tudást el tudjak sajátítani, ami lehetővé teszi alapszinten a közös munkát és ilyen kutatói igényeknek a kiszolgálását. Itt konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk az adatszövegbányászat alapjait el kéne sajátítani, ami Python-ra, JavaScript-re, meg különböző erre épülő technológiai elemekre épül. Ez még előttünk áll, mint feladat.
Köszönöm szépen.
Nagyon rövid igyekeztem lenni.
Köszönöm. Annyit mondanék még ehhez a területhez, hiszen magam is foglalkoztam vele épp azzal, amit utólag érintettél a történelmi kutatás és a webarchívumok kérdésével. Itt ugye azért érdekes, mert ugye eddig a hozzászólásokban is, meg a digitális bölcsészetben is gyakran beleesünk abba a hibába, hogy az elmúlt időszakban analóg módon keletkezett szövegek feldolgozásáról beszélünk, meg képanyagok feldolgozásáról, és hajlamosak vagyunk picit elfeledkezni arról a világról, ami körülvesz bennünket, az a több milliárd weboldal, ahol a jelennek a kultúrája képződik, amely viszont XML-be van már eleve, és nem föltétlen PDF-be, és a jelen világot tükrözi teljes egészébe, és ennek az időszeletei azok mindenféle kutatások számára fantasztikusan érdekesek jelenben is, meg a jövőben is.
Igen, ez amiről egyetlen mondat, még ehhez kapcsolatban az, hogy amiről a Zsolt meg a Gábor beszélt, hogy itt nem csak nyelvészeti, meg digitális filológia alapú kutatásokról van szó, ez egy olyan adattömeg, ami rendkívül sok rétűen feltárható.
Hát persze, a szociológiától kezdve, a néprajzon keresztül minden.
Most jutunk el arra a szintre, hogy partnereket keresnénk, egyrészt a kutatásra, másrészt meg arra, hogy ezt a felső oktatásba is be tudjuk kapcsolni.
Köszönöm szépen. Jelentkezett nálam még felszólásra több ember is, de most engedelmetekkel én annak adnám meg a szót elsőnek, aki nem szólalt még meg. Péter Róbert barátomnak, aki digitális bölcsészként van jelen, olyan emberként, aki nem közgyűjteményi dolgozó, csak sok közgyűjteményt használ, viszont digitális bölcsészként szövegekből próbál kinyerni olyan tartalmakat, amelyeket mi nem is látunk, hogy benne van, ő meg majd látni szeretné. Robi, akkor tiéd a szó, ha itt vagy.
Igen, Károly, köszönöm szépen a felvezetés, a bemutatást. A mennyiség és a minőség problematikájához szeretnék egy-két gondolatot hozzáfűzni, ez több előadásban is, hogy előjött. Néhány ilyen kérést szeretnék igazából megfogalmazni a közgyűjtemények irányába, hogy olyan döntéseket, hogy hogyan segítheti a könyvtári szféra a digitális bölcsészeti kutatásokat, hogyan hozhatunk meg jó döntéseket, kutatási döntéseket. Az egyik dolog, amire itt gondoltam, az, hogy szükségünk lenne egy ilyen dokumentációra az adatbázisok keletkezéséről és fejlesztéséről. Egy-két példa ezzel kapcsolatban, hogy milyen szakmai, kurátori döntések, előítéletek befolyásolták a digitalizált szövegek kiválasztását. Ugye beszélünk itt sokszor arról, hogy milyen nagy tempóban halad a digitalizáció, de például a British Library-nek, az újsággyűjteménynek a 8%-át digitalizálták. Milyen választási szempontok befolyásolták, hogy ez a 800-ig kerüljön be a digitalizált anyagba? A másik probléma, vagy ilyen kérés talán, hogy a bibliográfiai leírások, standardok, sémák, azok nagyon sokat változtak időben. ezeket szintén jól dokumentálni és nyilvánossá tenni, mert ezek rengeteget segíthetnek például az adattisztításban vagy a harmonizációban. A metadatok sokszor inkonzisztensek. A harmadik ilyen példa ezzel kapcsolatban, hogy mennyire reprezentatív vagy teljes egy adatbázis. Pontos adatok lenne szükségünk egy ilyen kutatás során, hogy mik a hiányzó adatok, mind a teljes szövegek, mind pedig a metadatok tekintetében. Ez teljesen érthető, hogy például a profitorientált cégek, mint például a Gale vagy Cinkage titkolják ezeket az adatokat, mert ugye az piacvesztéssel jár, de közgyűjteményeknek talán érdemes lenne ezeket nyilvánossá tenni. És az utolsó két pont, amit szeretném felhívni a figyelmet, ez a minőség ellenőrzés, ami többször előkerült. A metadatok kapcsán tudjuk azt, hogy Király Péter kiváló algoritmusokat készített, amit nemzetközi szinten használnak, és ugye nem minden magyar intézmény támogatja a metaadat ellenőrzést, amit tényleg gazdagíthatja a közgyűjteményeknek is a kínálatát, vagy az adatbázisoknak a fejlesztését. És még egy dolog a minőségellenőrzéssel kapcsolatban, szóba került több helyen ez az OCR probléma. Ugye az OCR szintén forrástípusonként, korszakonként, dokumentumként változik. Lehetne egy olyan fejlesztést is készíteni, hogy ugye vannak algoritmusok, amelyek az OCR pontosságát már mérik, és ezeket mint metaadatokat szolgáltatni az adatbázisban, ami szintén segíteni a digitális bölcsész munkáját, itt látván az, hogy mennyire pontos az OCR-i dokumentumok kapcsolatban, vagy sem, és így választanak ki a dokumentumokat. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen a hozzászólást. Nem tudom, hogy más még valaki jelentkezett, de addig, ameddig jelentkezik valaki, addig Moldován Pista kért még szót, két konkrét ügybe szeretne még valamit mondani. Moldován Pista, mondjad.
Köszönöm, halló. Igyekszem nagyon rövid lenni. Igen, itt vagyok, hallotok?
Hallunk, igen, mondjad.
Jó, próbálok rövid lenni. Az egyik arra Zsolt kifejezésére, hogy mi a radar szint fölött és alatt. Itt ugye az ADT-t említette, ami radar szint fölött van, a tömege és használata miatt. Ugye én hozzátennem, hogy azért az nem elhanyagolandó az alkalmi nyilvános hozzáférés a megfelelő reklám. És ez kapcsolódik, hogy ugyan nem teljesen ez a téma, de az, hogy radarszint fölött legyen a digitális gyűjtemény, itt, mintha a közgyűjteményekben kevesebb energia figyelem fordítódna, hogy az, hogy ezek mennyire indexelhetőek a Google, Bing és társai által, ez megint nagyon fontos. Tehát, hogy tudjuk, hogy a ma online felhasználója nem a katalógusban és a repozitóriumban, nem is a Mac-ben kezdi a keresést, hanem a szövegét beírja a Google-ban. Ha ott megkapja a tanatot az első oldalon, az jó, ha nem jó. A másik, hogy mi kerülhet radarszint fölött, ugye talán nem valahol említődött, de csak nagyon óvatosan, Sanyi említette azt hiszem a Fortepant. Hát nem véletlen, hogy a Fortepant a másik, azt gondolom, amely az átlag felhasználóknak radarszint fölött van, és itt a témát erősítve az eredeti felvetést, ugye nem véletlen, mert a Fortepantban lévő képállomány, még ha nagyobb és szebb van is közgyűjteményeknél, de a Fortepanti felhasználható szabadon máshol is. Még egy jellemző könyvtári képgyűjteménynél sokkal nehézkesebb és lassabb a képfelhasználása. Jó, ennyit erről. A másik, ez itt visszatérő téma volt, többen említették Zsolt, Gábor is ezt, meg most éppen Rubi, a szövegeket és a szövegminőséget. Igen, a bölcsész ellenség a PDF, jobb kellene, mondta Palkó Gábor. Na most itt annyit mondanék csak röviden, ugye, hogy ugye az, hogy a digitalizált kiadványokból szöveg legyen, ez korrektúra kérdése. Ez munka, pénz, idő, ugye nagyságrenddel nagyobb, mint az a bizonyos két rétegű PDF, amit most már tömegesen a közgyűjtemények és az Arcanum és a Google használ. Ezekben a PDF-ekben viszont, hát ugye azért, hogyha jól csináljuk, akkor egy olyan 6-7 ezrelék hiba százalék van. Na most ennek, hogy tehát a bölcsészeknek azt tudni kell, hogy egy normál könyvtárban arra, hogy ebből karakteres szöveg legyen, és nem tegelt XML szövegről beszélek, hanem javított szövegről, arra nincs abszolút kapacitás. Tehát ezért marad a PDF. Amilyen tömegben az Arcanum csinálja, ők is nem véletlen, a Sanyiék is leálltak egy évtizede a gépelésről, a karakteres szövegekről. Itt két út lehet elvileg szerintem. Az egyik ugye, ami felé már elindult a világ, még az Arcanum is, az a mesterséges intelligencia bevetése, a szövegek javítására, bár az OCR technológia is fejlődik minél jobban. Egy gyors megjegyzés Robinak, hogy a közkedvelten használt OCR szoftver, a FileReader, azt hiszem, hogy valahol adatolja, hogy hány százalékban tudta jól felismerni a szöveget, csak ezt az adatot nem szoktuk eltenni, mert adatolni. A másik lehetőség a szövegek...
Éppen azt kérte, hogy ezt tegyük bele a metaadatba. A Robi éppen azt kérte, hogy ezt a számot...
Értem. Csak igen. Mondtam, hogy van erről, azt hiszem, legjobb tanulmányozás.
Igen.
Csak ezt figyelmen kívül szoktuk igen. adni. Így van. Igen. A másik, ami megint nem nagyon elterjedt Magyarországon, mi egy EU-s projekt révén próbáltuk népszerűsíteni, de még mi magunk az OSZK-ban sem csináljuk. A szövegek minőségibb kihozatalára az úgyszerezett PDF-ből, az a bizonyos crowdsourcing technika, akkor fogjuk megfelelő keretrendszerrel az érdeklődő nagy közönségre bíznánk a szövegek átírását. Ezt az Ausztrál Nemzeti Könyvtártól kezdve Írországban nagyon sok példát találkoztunk és össze tudnánk szedni. Kellő motivációval, ez plusz munka, szoftvert igényel, menedzselést, de ez például egy lehetséges út, hogy nagy tömegben digitalizált mondjuk hírlapok vagy régi újságokat átíratni egyszerűen a közösséggel, hiszen a közönségnek nem kell magyarázni internet használóknak, hogy mekkora ereje van. Persze, ahogy a Wikipédiában nem egyszeri átírás kell, hanem többszöri ellenőrzés, de ez is megoldható, és sajnos nem sok, vagy nem nagyon tudok ezekre jó hazai példát, hogy akár közgyűjtemények nagy tömegű digitalizált nyomtatott anyagot, szöveganyagot ilyen crowdsourcing módszerrel iratnák át. Na, csak ezt akartam. Ja, még egy nagyon gyors mondat. Bocsánat, Gábor említette még, és hát lehet, hogy hülyeség, de mondom, hogy ami nagyon hiányzik, azt mondtam még, a hangzóanyagok feliratozása. Hát annyit, hogy én mostában kezdtem el használni a Google-nak ez a Task alkalmazását, szolgáltatását, de aztán itt elő is szedtem a Google-nak, van egy mobilra letölthető applikációja, az azonnali átírás, abban nagyon jó minőségben lehet jó minőségben magyar hangzó szöveget képes átírni egyből karakteres szövegre. Nem sokkal több hibával állítom, mint egy ószeres szöveg. Úgyhogy valahol ez a technológia megvan már, hogy aztán meglévő hanganyagok...
Hát ha a beszédfelismerés megvan magyarul, már addig megvan, mert évek óta használom például, igen. Akkor persze. Nyilván ez is megvan. Igen.
Igen, azért mondom, hogy
itt igen, köszönjük.
Nem tudom konkrétan milyen anyagokra gondolt Gábor, igen. Vagy milyen hanganyagokra.
István, sajnos lejárt a...
Befejeztem.
Igen, köszönöm szépen, lejárt az időnk. Nagyjából, de mielőtt még búcsúzkodnunk kellene, mert sajnos 6 óra van, semmi idő nem elég, úgy látszik ehhez sem, én egy felvetést szeretnék tenni, amiben visszajelzést is szeretnék kérni. Ugye alapvetően azért ültünk most össze, hogy körbejárjuk azt a problémát, hogy vannak a közgyűjtemények, meg a közgyűjteményekben, meg a digitális szolgáltatásokban az adattömegek, és vannak, akik nagyban igényekkel lépnek fel a kutatók, és ahogy például nagyon helyesen Péter Robi mindjárt azt mondta, hogy mit kéne csinálni a közgyűjteményeknek ehhez meg ahhoz, én arra szólítanék fel, és azt szeretném kérdezni a jelenlévőktől, akik most itt megszólaltak, hogy vállalják-e ezt, hogy egy kis közösséget hozzunk létre, magyarán írjunk levelet ebben a tárgyba, és próbáljuk meg azt, hogy valamilyen csoportmunkával esetleg egy olyan ajánlást csinálni, amilyet a minősített repozitóriumoknál csináltunk annak idején, a hollandisék, ahogy csináltak, arról, hogy mi ajánlott a közgyűjteményeknek, hogy digitális bölcsészet kompatibilisebbek legyenek, mint eddig. Szerintem ezen az úton is el lehetne indulni, és nem kell megváltani a világot, de hogyha 10-15 szempontot összeírnánk, olyanokat, amelyekben a digitális bölcsész kutatók vágyai is benn vannak, és közvetlenül szembesítjük magunkkal, közgyűjteményi szakemberekkel, hogy lehet vagy nem lehet megcsinálni, talán kiizzathatnánk valamit, amivel jobbá tennénk ezt a világot is, és elindulhatnánk. Mit szólnak a jelenlévők? Megkereshetem azokat, akik itt most megszólaltak ebben az ügyben?
Jó lenne, igen. Örülnék neki.
Oké.
Nagyon jó ötlet.
Persze, igen.
Akkor csinálok egy ilyen levelezést és veletek, és akkor valamilyen listát elkezdenénk írni erről. Nem nagyra vágyót, mert nyilván lehet olyat is, amivel kidobnak bennünket az első közgyűjteményből, hogy mit szeretnénk csinálni, de hogyha olyat, amit azért nem csinálnak a közgyűjteményekben, mert nem tudják, hogy ilyen vágy is van, de lenne rá lehetőség. Egyébként másik oldalról is vannak problémák, csak Péter Robinak mondom, hogy a könyvtárakban 100 évek óta leírják úgynevezett főlapon a periódikákat, pontosan úgy, ahogy ő vágyik rá, arra, hogy ez megvan, az nincsen meg, csak én még olyan bölcsészkutatót, de digitális bölcsész sem láttam, aki egy könyvtári főlapot el tud olvasni, és érti, hogy a századoknak, ha látja a teljes címleírását, akkor érti pontosan, hogy a szögletes zárójelek, a perek és a mínuszok tömegéből, abból hogy derül ki az, hogy melyik van, melyik nincs, melyik hiányos, és így tovább. Tehát azért van egy csomó adat, amit viszont értelmezni kell megtanulni, ezek rendelkezésre állnak. Ezzel most azt is elárulom, hogyha most engem leültetnétek egy nagy könyvtárba, vagy nézek meg egy főlapot, és olvassam fel a tartalmát, és fordítsam le egy digitális bölcsésznek, belesülnék bizony ebbe a feladatba, de legalább tudom, hogy én nem tudom. Eddig is el kell jutni. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, és azt is, hogy vállalkoztok majd erre, én megkerestek benneteket levélbe. Tudom, hogy 100 dolgot lehetett volna még kérdezni, és egymás keresztre feszíthettük volna, és éjfélig itt ülhetnénk, de hát minden jónak vége van egyszer, úgyhogy én nagyon szépen megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és ezzel a mai panelbeszélgetést 2 óra expert után befejezetnek nyilvánítom. Nem azt mondom, hogy megváltottuk a világot, de legalább megismertük kölcsönösen egymás véleményét, és valahova talán eljutunk majd ezzel is. Köszönöm szépen mindenkinek!